Tisztelt hallgatóság, elnézést a késésért, de megnéztem a Darena kiállítást, aki még nem látta, ajánlom mindenki, nézze meg, gratulálok a 60 éves MC-nek. A világegyetem egy kicsit öregebb, de hát majd az MC-je is lesz 13,7 milliárd éves, úgyhogy csak majd megint ünnepelni fogunk. No, a korábbiakban miről is volt szó? Először áttekintettük az univerzum történetének történetét, tehát a kozmológia kialakulásának a sztoriát. Aztán beszéltünk a gravitációról, mint a világegyetem alapstruktúráját megadó kölcsönhatásról. Később szó volt a szereplőkről, az elemi részecskékről és az ezek között fellépő egyéb kölcsönhatásokról, amik a helyi struktúrákat alakítják. És utána az első néhány töredék másodpercnek a inkább feltételezett történetéről beszéltem, hogy amikor a kvantumgravitáció uralkodott, amiről nem tudunk semmit, hát akkor arról mit tudunk? Hát azt, hogy nem tudjuk, hogy milyen lehetett, de be lehet határolni, hogy kb. Mikor volt ez. A következő korszak az inflációs korszak volt, arról már, hogy kell mondani, kísérleti bizonyítékunk nincs, de nagyon jól összeillik az erről szóló elmélet a világegyetem meg a részecskék egyéb tulajdonságával, ez úgy 10-35 másodpercnél volt. Akkor egy olyan mező uralta a világegyetemet, tehát az anyagnak a jelentős része ebben a formában volt, tehát a gravitációs hatást ez adott, ez az úgynevezett Higgs mező, aminek antigravitációs hatása volt, és ennek következtében a struktúrák exponenciálisan gyorsulva tágultak, tehát egy nagyon kicsin töredék másodperc alatt 10-60-on szorosára felfújták a világ. Legláthatóbb az univerzumban egy kis része egy sokkal nagyobb buboréknak, ami annak idején egy nagyon pici kis darabocska volt, és már akkor egyensúlyba került, tehát a különböző részei majdnem teljesen egyformák voltak, és az infláció ezt fölfújt a nagyba, ezért látjuk most annyira egyformának és simának magunk körül a világegyetemet, hiszen egy korábban kicsi, aztán nagyjá felfúvódott homogén tartománynak a belsejében vagyunk. Amikor ez a történet véget ért, tehát ez a fázis átalakulás, ami lényegében úgy írható le, mint a közönséges anyagok fázis átalakulásai, véget ért, akkor hirtelen felszabadult az az energia, ami addig ilyen látenső formájában a vákum két állapota közötti energiakülönbséget adta, és ez átalakult részecske, antirészecske, párok, mindenféle lehetséges részecskének a formájában. Ezek aztán nagy sűrűségben, nagy nyüzsgésben, nagy energiával létrehozták azt a bizonyos hőhalál állapotot, a termodinamika egyensúlyt, ami utána sokáig meghatározta a világegyetem történetét. Tehát kialakult a termodinamika egyensúly, a hőhalál, és ezt persze belengte az általános sugárzás. Amikor nagyon meleg van, erről már pár héttel ezelőtt volt szó, akkor a sugárzás és az anyag nem különböztethető meg. Tehát nem arról volt szó, hogy van egy darab anyag, és annak van a sugárzása, hanem a sugárzás az kelt hagyományosan az anyaghoz sorolt nehéz részecskék, antirészecske párokat, és a sugárzásban maguk ezek a részecskék is keletkeznek. Tehát nincs különbség edény és benne levő sugárzás között. Ahogy az anyag hűl, és hát miért hűl, mert a világegyetem tágul, tehát ez nem egy stacionálisan fennmaradó egyensúlyi helyzet, hanem tágulás és hűlés, szép lassan átalakul az állapot, amihez a termodinamikai folyamatok úgy relaxálnak. Egyre több anyagfajta esik ki az egyensúlyból. Ugye legelsősorban is azok, amiknek a részecskének nagy a tömege, és ezeket akkor már egy átlagos energiai foton nem tudja kelteni. Ezek egy része gyorsan kihal, mások viszont ilyen eltévedt dinoszauruszként még most is itt kószálnak körülöttünk, tehát sok nagyságrenddel túlélhetik azt a korszakot, ami a termodinamika szerint nekik rendeltetett. Ugyanis a termodinamikához nem csak az kell, hogy sok folyamat menjen végbe, hanem legyen elég idő egy-egy egyensúlyhoz tartási relaxációs folyamathoz, és olykor ez megváltozik. Tehát ezért bizonyos objektumok kiestek az egyensúlyból, és furcsa módon fennmaradnak egyesek még mostanáig is. Múltkor beszéltünk arról, hogy ilyen típusú folyamat az is, aminek mi a létünket köszönhetjük, hogy egyáltalán van még anyag, miközben az antianyag megszűnt, mert egy speciális aszimmetria elrontotta ezt a tökéletes egyensúlyi helyzetet. Egy kicsit, valahol a 9. tizedességben egy kicsit dúsulást hozott létre a ma anyagnak nevezett részecskék javára az antianyaghoz képest. Ez amikor nagy volt a részecske szám és a részecske sűkés nem szabad számított, amikor viszont szépen mindenki párosával megsemmisült, akkor maradt ez a néhány részecske. annak idején ez nem sokat számított, lényegében azt mondhatjuk, hogy elfogyott minden részecske. Hiszen az energiájuk átkonvertálódott fotonokká. Részecske, antirészecske párok sok nagy energiájú fotont keltettek, és hát a sok fotonnak összességében jóval nagyobb volt az energiája, mint a megmaradó néhány részecskének. Ugye mondtam ezt az arányt, hogy durván egy protonra 500 millió vagy 1 milliárd foton jut az univerzumban. Hát most mit számít annak az egy protonnak az energiája? Önnek idején, amikor mindenkinek ugyanannyi energiája volt. Most viszont számít. Ugyanis a protonnak az energiája alulról korlátos, már rajzolgattam azokat a görbéket, és később, amikor aztán az anyag tovább hűlt, a proton egyszerűen nem tud annál kisebb energiájúvá válni, mint amennyi neki MC nézet miatt mindenképpen marad. A fotonok viszont korlátlanul tudtak hűlni, így hiába van sok foton, összességében az összenergiájuk most jóval kisebb, mint annak idején, mint annak az egy darab protonnak, ami megmaradt egy adott térfogat egységben. Tehát annak idején abban az egyensúlyban a protonok voltak elhanyagolhatók, most meg pont fordítva. Ez annak köszönhető, hogy a fotonnak nulla a tömege. Tehát annak idején akkor elérkezett az a pillanat, amikor lényegében elhanyagolhatunk minden másfajta részecskét, és már csak a sugárzás marad az univerzumban. De eközben volt még néhány közbenső lépés, amiről a múltkor már beszéltem, hogy a hőhalálból feltámadásnak bizonyos speciális módszerei, neutronról meg furcsa részecskéknek a sorsáról volt szó. Most ezeket az eseményeket egy kicsit más szemmel nézzük meg, ugyanis ezek voltak az első struktúra képződési folyamatok. Korábban már volt arról szó, hogy ha a világegyetem tágul és hűl, akkor ez visszafele, múltfele lejátszva azt jelenti, hogy megszűnnek a struktúrák, és egy homogén ősmasszához jutunk. Ha meg előre játsszuk le a filmet, akkor ebből a homogén ősmasszából kikristályosodnak a struktúrák. Hát ma az égen az ember körülnéz, hogy itt lenne a kiállításon, akkor nagyon sok érdekes struktúrák, galaxis, csillagot, bolygót, egyebet lát az univerzumban. Ezeknek valamikor létre kellett jönni, ebből a forró ősmasszából szét kellett válni térben, és minőségileg is szétválogatódnia. Na, ennek az első néhány lépése még viszonylag észrevétlenül ment végbe. Az első két lépés az abban a korszakban történt, amiről a múltkor beszéltem, tehát szinte észrevétlenül beágyazva abba a sztoriba. A harmadik lépés az, ami a mai előadásnak a fő témája, ezzel előtt nézzük meg ezt az első kettőt. Érdekes módon ezek egészen más jellegű lépések, bár ma mind a kettőre azt mondja az ember, hogy ez a magfizikának vezetett. Kezdetben, amikor az anyag nagyon sűrű volt, akkor ugye akkor jelenlévő elemi részecskék, leptonok, meg mindenféle nehezebb izék, és az erős kölcsönhatásnak az alaprészecskéi a kvarkok voltak. Ezek szabadon kosszáltak és átalakulhattak egymásba mindenféle közvetítő bozonok segítségével. Hogy a világegyetem tágult és hűlt, először az a fázis átalakulás ment végbe, most számolgatják, és már mondtam a múltkor, hogy épp itt a mi egyetemünkön is folynak izgalmas kutatások, nemrég jelent meg a Nature-ben, meg sokféle nagy híre lett annak, hogy kiszámolták ennek bizonyos fázis átalakulásnak a paramétereit, hogy hogy alakult át a kvark anyag, ugye maganyaggá vagy neutron anyaggá. A kvarkokat olyan kölcsönhatás köti össze, amiket a gluon nevű részecskék közvetítenek. Ezt hívjuk most ennek az elméletet kvantum színdinamikának, tehát hogy a színhez nincs semmi köze, csak éppen úgy nevezik. A kvarkok cserélgetik egymás között ezeket a gluonokat, és ez erőhatást közvetít. Ez az erő abban különbözik az egyéb erőktől, hogy a távolsággal nem gyengül. Hogyha két elektromos töltést egyre messze viszünk egymástól, akkor egyre kisebb erőket köztük, és hogyha elég nagy energiát fektetünk be, akkor a végtelenig szét tudjuk őket szakítani, ki lehet számítani, hogy mennyi energia kell ehhez. Az erős kölcsönhatás, tehát ez a kvantum színdinamika kölcsönhatás nem ilyen, hogyha messzebb viszük őket, egyre mindig ugyanannyi erőt kell kifejteni, és összességében végtelen energia kéne ahhoz, hogy szétszakítsuk ezeket. Hát egyáltalán hogy lehettek akkoriban szabad kvarkok? Hát minden relatív, mi az, hogy szabad. Amikor a részecskék egymáshoz nagyon közel voltak, akkor mondhatjuk, hogy nem csak a kvarkok, hanem mások is itt nyüzsögtek. Hiába vagyunk én, mint amilyen 2 méteres lánccal összekötve valaki mással, hogyha ilyen sűrű tömegben megyünk, akkor nem lehet észrevenni, hogy itt lánc van. Ha viszont kinn a mezőn akarnánk szaladgálni, akkor ő erre megy, én arra megyek, és egyszer csak észreveszik, hogy össze vagyunk kötve lánccal. Tehát egy nagy tömegben, sűrű anyagban mozogva, az, hogy nem mehetünk egymástól túlságosan messzire, ez nem is feltűnő. Tehát úgy mozgunk, mint akárki más, aki arra jár. Amikor az anyag még elég sűrű volt, akkor a kvarkok ebben a sűrű plazmában együtt szaladgáltak. És amikor a sűrűség elért egy kritikus értéket, akkor már nagyon messzire mehettek volna, de nem mehettek, mert a kölcsönhatás ezt megakadályozta. Addig az anyag egyenletes eloszlású volt a térben. És itt jöttek létre az első térbeli struktúrák, azok, amiket mint most hadronoknak hívunk, tehát olyan nehéz elemi részecskék, vagy meleg elemi részecskék, ez egy ősrégi, majdnem 50 éves elnevezés, hogy miért pont hadron. Azok, amik ma úgy mondjuk, amik kvarkokból állnak. Ezeknek két fajtájuk van, az egyikben kvark és antikvark van, ezek olyan mezonok, a másikban pedig három kvark, ezek a barionok, ilyen például a proton. Tehát ezek a úgy lehet elképzelni, mint ebben a folyamatosan ritkuló kvarkanyagban egy kis cseppekkel összehúzzák a gluonok, tehát ez a ragasztó anyag összehúzza a kvarkokat, mert már nem engedi túlságosan messzire tágulni, és akkor ekkora kis cseppekben, két illetőleg három kvarkos cseppekben szakadozik szét az anyag, és onnantól kezdve már ekkora cseppek fognak egymástól távolodni, és köztük olyan űr keletkezik, amelyben már nincsenek ilyen kvarkok. Tehát ez volt az első struktúra képződés, hogy maguk egyáltalán azok az elemi részecskék, amik ma egy ideig eleminek tekintették őket, aztán rájöttünk, hogy ezek is összetettek, hogy ezek a még korábbi, még egyenletesebb és még elemibb ősplazmából létrejöttek. Ez még az első másodpercnek a töredék részeiben történt, ennek a dinamikájának a részleteiről még nem sokat tudunk. Mondom, most tudták csak kiszámítani, kb. 30 évnyi számolása és hatalmas számítógépes munka után, külön erre a célra épített speciális komputerekkel, hogy milyen paraméterei vannak ennek az átalakulásnak, tehát milyen hőmérséket, milyen nyomás kell ehhez, és miközben átalakulnak, akkor mennyi energia kell, vagy mennyi energia szabadul fel. A részletes dinamikája az, hogy ez hogy is történt az ősrobbanás során, tehát amikor az univerzum tágulásán elért egy adott korszakot, akkor hogy kezdett szétszakadozni az anyag, ennek a részletes szimulációja még hátra van, tehát a következő 10-15 évben erről még biztos sokat fognak hallani, és lehet, hogy olyan érdekes új fejlemények következnek be, amik egy kicsit más megvilágításba helyezik majd ezt a folyamatot. Mindenki biztos abban, hogy ez valahogy végbe ment ez a folyamat, a részletei még nem biztosak, és természetesen, hogyha ennek az elmélete részletesen kész lesz, akkor majd abból olyan típusú következtetést lehet levonni, hogy hát mi következik ennek az elméletnek egyik vagy másik verziójából a későbbi univerzumra, hogy például milyen hőmérsékleten, milyen energiaeloszlásra, milyen sűrűségben keletkeztek ezek az elemi részecskék, és hát ha ennek van valami nyoma a ma megfigyelhető univerzumban, és akkor ezzel például lehet tesztelni ezt a részecske fizikai elméletet, vagy ennek bizonyos adatait. Tehát ez ügyben még várhatók új érdekes fejlemények. Ez volt az első fázis átalakulás, tehát ezt úgy lehet elképzelni, mintha a részecskék azok szeretnek egymáshoz közel lenni, és amikor a világ már túl nagy, akkor nem tudnak egyenletesen széttágolni, hanem néhány ilyen kisebb kupacokba együtt maradnak. A következő fázis átalakulása, múltkor ejtettem néhány szót, ez jóval később volt, amikor már bizonyos részecskéknek az egyedisége már nem kérdőjeleződött meg. Ugye a kis hőmérsékleten az ember ilyeneket mond, hogy jön egy elektron és elnyel egy fotont. Akkor persze, hát az elektron attól még az elektron marad. Nagy hőmérsékleten már olyan folyamatok történnek, hogy egy foton kelt, egy elektron-pozitron párt, vagy egy elektron-megpozitron eltűnik, és helyette keletkezik egy foton, vagy másfajta részecskék. Tehát nagy energiánál, amikor a egy szabadsági fokra jutó energia, az már a részecskének a nyugalmi energiájával összemérhető, MC négyzettel egyenlő vagy nagyobb, akkor már nem lehet darabonként követni, hogy most itt volt egy részecske, és ezzel ez történt. Részecskék egyedisége megszűnik, mintha összegyúrnák őket egy ilyen nagy masszává, és akkor megint szétszórják másképpen, és akkor nem kérdezhetjük meg, hogy ez most ugyanaz a proton, vagy nem ugyanaz a proton. Tehát amikor ma meleg volt, akkor ilyen volt a folyamat. Tehát először, és mik voltak itt az alapobjektumok, először például ezek a kvarkok. Később ezek már kicsit nagyobb csomókba, tehát ezekbe a protonokba, meg hasonlókba ragadtak össze, és akkor már ezekkel folytak a játékok, de még mindig lehetett olyan folyamatot látni, hogy proton meg antiproton, tehát három kvark és három antikvarkos ilyen csomó találkozik, és szétsugározva, vagy viszont keletkezik ilyen. Később már, amikor az energia ahhoz már kevés volt, hogy például proton-antiproton párok keletkezzenek, akkor ahhoz még mindig elég volt, hogy az ilyen már kész csomók közti kölcsönhatások lezajlanak. Ez az a hőmérséklet tartomány, amit már a laboratóriumban jól tudunk tanulmányozni, és ilyenek vannak a csillagokban. Ezek a magfúziós folyamatok, amiknek köszönhetjük azt, hogy a csillagok világítanak. Ugye mi is történik ott? a könnyű atommagok találkoznak, és ezeket a magerő összetartja. A magerő nagyon bonyolult. A magerőnek az elmélete körülbelül a kémiához hasonlít. A kémia miért bonyolult? Hát egyrészt, mert nem a fizika órán tanítják, és más szakkifejezéseket használnak. De igazából azért bonyolult, mert nem egy elemi, egyszerű leírható kölcsönhatás, hanem egy bonyolult kölcsönhatás maradék, vagy egy egyszerű kölcsönhatásnak a bonyolult maradéka. Tessék elkezdeni, mi az az elemi kölcsönhatás? Proton meg elektron vonzza egymást, atom meg meg elektron vonzza egymást. Mi van ennél egyszerűbb? 1/R-négyzetes erő. Egy kicsit elbonyolítja azt természetesen, hogy kvantummechanikával kell az egészet leírni. De mindesetre ebből létrejön egy kötött állapot. Az atom az úgy jól megvan magában. Középen az atommag, körülött az elektronfelhő, a töltése a magnak pozitív, az elektronoknak összességében negatív, és összesen az egész nulla, ez úgy jól el van. Hát egy kis kompakt gombolc, és jól érzik magát. Egy másik atom hasonlóképpen, semmi közük egymáshoz. Na most, hogyha megpróbáljuk közelíteni őket, úgy képzeljük, hogy ott belül ott mindenféle erők vannak, erők egyensúlya. Akkor közelítünk egymáshoz két ilyen gombolcot, akkor durván szólva, hogy beleszimatolnak egymásnak a belső terébe, hogy kell ezt finoman mondani, beavatkoznak egymás belügyeibe, és akkor az erővonalak, mintha átnyúlnának egyikből a másikba. Tehát az elektromos erővonalak, amik a belső struktúrát egyensúlyba hozzák, azok átnyúlnak egyik objektumból a másikba, és ezért egy kicsit deformálják a struktúrát, és durván ezzel az átrendeződéssel jön létre két atomból egy molekula. Ez sokkal bonyolultabb, nehezebben kiszámolható, és sokkal több és sokfélébb folyamat, mint magának egy ilyen objektumnak létre. Tehát az atom egyszerű, két atom kölcsönhatása már bonyolult. És sokféleképpen jöhet. Mindenki tanulta, hogy van ionos kötés, meg kovalens, meg mindenféle frinc, és van bonyolultabb dolgok jöttnek létre. Ezek mind azért vannak, mert ilyen másodlagos kölcsönhatás van, hát ettől szép az egész, és ezért van annyiféle és annyi módon viselkedő vegyület. Hasonló a helyzet egy szinten lejjebb az atommaguknál. A proton az egyszerű objektum, elnézést azoktól, akik 50 éve számolják a részleteit, de mindesetre ott belül van egy eleminek tekintett kölcsönhatás. Tehát, hogy mi tartja össze a kvarkokat, a gluonok segítségével, az a kvantumszindinamika, az pillanatnyi tudásunk szerint a természet egyik alapvető kölcsönhatása. A proton ezek után, meg a neutron, az önmagában egy ilyen kis kompakt gombolc, és jól érzi magát. Nincs szüksége másokra a környezetében, úgy megvan. Hasonló módon, amikor két, mint az atomoknál, két proton vagy elektron, vagy neutron megy messze, akkor semmi közük egymáshoz, nincs köztük kölcsönhatás. Ha viszont eléggé közel hozom őket egymáshoz, akkor beleszimatolnak egymásnak a belső terébe, és a gluonok kicsit, mint hogy átmehetnének itt egyikből a másikba, valahogy összekötik őket. Ez nagyon bonyolult folyamat, hasonló módon, mint a molekula képződés. És akárcsak a molekula képződés nagyon rövid hatótávolságú. Két atom messziről, két semleges atom, az nem érzi egymást. Kicsit közelebb van, akkor már polarizálódnak, föllépnek köztük kölcsönhatások, esetleg elrabolhatja az egyik a másik elektronját. Hát a gluonokat, vagy a kvarkokat nem lehet elrabolni, mert azok nagyon van, akkor azt mondja, egy kicsit deformálhatják egymást ezek a nukleonok, és valahogy összeragadhatnak. Máig sincs ennek részletesen kidolgozott matematikai elmélete. Metaforákkal tudunk érni, meg mindenféle közelítő számításokkal. Az egyik legjobb metafora erre, én is már sokszor mondtam, a bogáncs. Tessék elképzelni két bogáncs szemcsét, ami repül az űrben, semmi közük egymáshoz. Ha éppen összeérnek, akkor a kis szöszmöszöjékkel összeragadnak, és akkor egy ilyen bogáncs molekulát képeznek. Hát ilyesmi megy végbe a napban is, amikor két proton találkozik. Némi átalakulások után ez belőlük egy deuteron, tehát egy protonból meg egy neutronból álló két részecskés mag. Még egy-két lépés után már négy részecskéből álló maggá fognak összeragadni. Tehát ehhez az kell, hogy elég közel kerüljenek egymáshoz. Most az egészet bonyolítja az, hogy ezeknek a részecskéknek egy részének pozitív töltése van, tehát azok taszítják egymást. Ha kicsi a sebesség, akkor győz ez az elektromos taszítás, és nem is kerülnek egymáshoz olyan közel, hogy megszimatolhassák egymást, mint hogy a kutyák, amik szeretik egymást megszimatolni, de hogyha valamilyen távol tartjuk őket egymástól, akkor nem derül ki, hogy rokonszenvesek vagy nem rokonszenvesek egymásnak. Tehát itt közönséges hőmérséket, akit szaladgálnának protonok, akkor nagy ívben elkerülnék egymást. Ilyen történik például a barna törpékben, amik már ionizáltak, már nem atomos az anyag, hanem szabadon kószáló protonok vannak benne, de magfúzió nincs, mert azok a protonok messzire elkerülik egymást. A univerzum kezdeti korszakaiban is ilyen részecskék szaladgáltak, de akkor nagyon nagy volt a hőmérséklet. Nagyobb, jóval, mint mostán csillagokban. A csillagokban ugye ez egy másodlagos folyamat, majd részletesen lesz szó, hogy a már lehűlt anyag újból fölmelegszik gravitációs energia rovására, és annyira fölmelegszik, hogy ismét gyorsan szaladgálnak a részecskék, és hogyha elég gyorsan mennek, akkor a elektromos taszítást legyőzve elég közel kerülhet egymáshoz a két proton, hogy megindulhat a magfúzió. Hát annak idején még a univerzum első perceiben akkor elég meleg volt ahhoz, hogy ezek a folyamatok megtörténhettek. A magfúziós folyamatok részleteiről és mindenféle finomságairól majd később a csillagokkal kapcsolatban külön fogunk beszélni. A lényeg az, hogy van egy nagy különbség a csillagokban, meg a nagy bum környékén végben menő folyamatoknál. A csillagokban stacionáris állapot alakul ki. Tehát egy csillag az olyan, mint egy jól viselkedő kályha, ami évmilliókig vagy évmilliárdokig égeti az üzemanyagokat, és nagyjából egyforma viszonyokat tart fenn. Az univerzum kezdeti állapotaiból viszont pillanatról pillanatra változó állapot volt. Táguló, hűlő, folyamatosan csökkenő nyomás és hőmérsékletű anyag volt. Ebben elkezdődtek ezek a folyamatok, de kicsit később már mások voltak a paraméterek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na még 5 perc múlva, vagy 5 milliárd év múlva ugyanilyenek lesznek. Nem ugyanilyenek voltak a viszonyok. Egy versenyfutás zajlott le az általános tágulás és a közben végbe menő folyamatok között. Tehát megtörténhetett az, hogy bizonyos részecskék, ugye ahhoz már kicsi volt az energia, hogy a részecskék megszüntették egymás identitását, tehát már nem tudtak keletkezni új proton-antiproton párok, vagy neutron-antineutron párok. Egy proton meg egy neutron, hogyha találkozott, akkor össze tudtak ragadni. Egy arra járó fotonnak eleinte még volt arra energiája, hogy szétveri őket, később már nem volt energiája, mert csökkent a hőmérséklet. Viszont amikor egy kicsit vártunk, akkor később már nem volt elég energiája a két protonnak ahhoz, hogy egymáshoz elég közel kerüljön, mert a hőmozgásnak a sebessége már kicsi volt ahhoz, hogy legyőzze az elektromos taszítást. Hasonlóképpen az egyszer már létrejött kicsit nehezebb atommagok, mondjuk a kétszeres pozitív töltésű héliummagok már nem tudtak tovább fúzionálni, mert azoknak a töltése már nagyobb, azért azoknak nagyobb energia kéne ahhoz, hogy egymáshoz közel menjenek, és annyira már nem volt meleg. Mint ahogy a napban sem történik meg, hogy a létrejött héliummagok megint találkoznak, és nehezebb magokká fúzionáljanak, mert ahhoz nincs elég meleg. Nehezebb csillagokban ez megtörténik. Itt viszont az univerzum tágult és hűlt, ahhoz még volt elég idő és energia, hogy a legkönnyebb részecskék a legkönnyebb atommagokká fúzionálnak, de ennek a továbbvitelére már nem volt lehetőség. Ez a folyamat, mivel ugye ilyen verseny, ezért rettentően élesen függ a tágulásnak a pontos menetétől. Ha az univerzum egy kicsit lassabban tágul, akkor több idő van ennek a folyamatnak a végbe menetelére, és akkor például előfordul, hát vannak ilyen modellek, tehát számítógépen lehet ezeket szimulálgatni, hogy az összes hidrogén átalakul héliummá. Ha meg túl gyors, akkor egy villanás az egész, van 3 másodperc arra, hogy most mindenki gyorsan fúzionáljon, aki bújt, aki nem, később már nincs, és akkor csak nagyon kevés hidrogén fúzionált. A részletek azok a modellen múlnak, és éppen ezért az, hogy megmérjük, hogy az anyagnak hányad része alakult át ez alatt a röpke idő alatt, az nagyon éles és nagyon jó tesztje a különböző részecske, vagy különböző kozmológiai modelleknek. Modellből kiszámítjuk, hogy ez szerint a modell szerint az anyag hányad része alakult, tehát hidrogénből valami bonyolultabbá, sőt a részleteket is, hát ott a bonyolultabbból van valami 5 vagy 6 féle lehetséges végállapot, ezeket kiszámítjuk. És össze kell hasonlítani a csillagászati tapasztalattal. Mit mond a csillagászati tapasztalat? A csillagok gyártják ma a hidrogénből a héliumot. De nincs olyan csillag, amiben egy kritikus értéknél kevesebb hélium lenne. A napban egyszerűen annyi hélium van, körülbelül negyed része az anyagnak hidrogén, ezt a nap 5 milliárd év alatt nem tudta legyártani. Sőt, hát már a felszínén is látunk hidrogént. A modellek szerint a nap nem keveredik, tehát a legbelsejében ott gyűlik a hidrogén, ott nyilván nagyobb egy kicsit a koncentráció, mint a felszínen, mert ott gyártja már 5 milliárd éve a héliumot, de a felszínen levő hélium az nem a nap belsejéből került ki, mint a kilapátolt hamu. Ami ott elkészült, az ott is maradt középen. Hanem az, ami a nap felszínen látható hélium, az már a nap keletkezésekor ott volt. De nem is a korábbi csillaggenerációkban keletkezett. A napban más is van nehezebb anyagok, ahogy a csillagászok ezt eufemisztikusan mondják, fémek, például szén, Na mindegy. Szóval ilyen dolgok is vannak. Ezek korábbi csillagokban keletkeztek, és szupernova-robbanással kerültek bele abba a gázfelhőbe, amiből később a naprendszer összesűrűsödött. De a hélium az nem, az még korábban keletkezett, valamikor ott az első 3 percben, tehát ebben a kezdeti magfúziós korszakban. Az, hogy kb. 25% az anyagnak már a nagybum idején átalakult hélium, már ez nagyon éles tesztje a különböző kozmológiai modelleknek, és ezért egy csomó modellt ki lehet dobni. Ha valaki nagyon másfajta modellt javasol, például steady state vagy sokféle kozmológiai modell volt egy ideig versenyben, akkor mindig azt mondják neki a standard kozmológusok, hogy jó, rendben van, lehet mindenfélét blablázni. Számolt ki, hogy mennyi hélium van az univerzumban. Ha neked is kéne 25%, akkor tudunk tovább tárgyalni. Ha meg nem, akkor menjél homokozni. Szóval akkor az nem komoly elmélet. Ez egy olyan éles és nagyon pontos teszt, hogy enélkül egyszer nem lehet komolyan venni egy elméletet. Na most ez magának a nagybumnak a különböző verzióira is érvényes, hogyha ki akarok számolni, hogy miféle és milyen anyag van az univerzumban. Ugye, például mindenki hallott a sötét anyagról, később majd még lesz róla szó. Az univerzumban van egy csomó anyag, amit nem látunk. Látjuk, amik a csillagokban vannak, de kiszámoltuk, kimértük, lehet látni gravitációs hatása, már hogy van egy csomó más is. Hát mi az? Hát sok minden lehet. Lehet azt mondani, hogy hideg hidrogén. Az a legegyszerűbb. Csillagközi gázfelhő. De ez azt jelenti, hogy olyan anyag, mint amit ismerünk, olyan a kezdetekben nagyobb mennyiségben volt jelen. Nagyobb mennyiségben jelenő hidrogén, akkor sűrűbb volt az anyag, akkor más ütemben fejlődött az univerzum. És ha így lefuttatjuk a szimulációkat, akkor más mennyiségű hélium keletkezik. És akkor az derül ki, hogy például akkor 35% vagy csak 15%. Csak hasból mondom, de ilyen durva dolgok. 1-2%-kal megváltoztatom azt, hogy mi van még az univerzumban. Kijön az, hogy a hélium az nagyon más. De azt pontosan kimértük, hogy 25% átalakult a kezdeti korszakban, tehát ezt a modellt el lehet dobni. Ez egy nagyon erős korlát arra, hogy például a sötét anyag az nem lehet közönséges, nem tudom, sötét bolygókból, vagy már kihűlt csillagokból, vagy hideg gázokból álló anyag, mert akkor ez a bizonyos hélium-hidrogén arány az egészen más lenne. Tehát ez a kezdeti átalakulás, ami körülbelül a második-harmadik percében az univerzumnak történt, amikor már mondom, ahhoz már hideg volt, hogy részecske, antirészecske párok keletkezzenek, de ezek még ütközni, fuzionálni tudtak, ez nagyon érzékenyen befolyásolja az univerzum későbbi történetét. Gamow eredetileg arra találta ki a nagy bum modellt, hogy megmagyarázza, hogy az összes kémiai elem így keletkezett. Azt mondta, jó meleg volt, és az alatt szépen a fúzió legyártotta az összes elemet a héliumtól az uránig. Az ott a periódusos rendszer vége akkor. Elkezdték kiszámolni, hát a magfizikában veszik az adatokat, tehát részecske gyorsító atommagokat ütköztetnek, megnézik, hogy milyen valószínűséggel alakul át egyik a másikba, stb. És akkor ezekkel az adatokkal elkezdték nézegetni. Kiderült, hogy nem. Valahol a periódus rendszer harmadik, negyedik eleme környékén megáll ez a folyamat. Sőt, még egy kicsit korábban is. Ugye összerakhatunk két részecskét, akkor lesz belőle egy deuteron. Hármat, akkor a trícium lehet, ami a egy proton és két neutron, az a hidrogénnek egy nehéz izotópia, vagy két proton és egy neutron, az a héliumnak egy izotópia. Összerakhatunk 4 részecskét, 2 proton, 2 neutron, ez az közönséges héliumnak a magja, és összerakhatunk 5 részecskét, csak ilyen nincs. Magfizikai véletlen miatt 5 részecskés atommag nincs. Szóval nem lehet csak így építgetem, szétesik a dolog. Ilyet. Nem megy tovább az építkezés. Lehet ravaszkodni egy kicsit, hogy amikor már létrejött mondjuk 2 trícium mag, tehát 2 darab 3 részecske, és azok összeragadnak, akkor lesz egy 6 részecske, és átugrottuk ezt a szakadékot, de hát mindenféle bonyodalmak vannak, és nem megy tovább. 8 részecskénél megint megáll a dolog. A 4 proton, 4 neutron, az lenne a berilliumnak az egyik atommagja, ez megint nincs. Ilyenek, magfizikai véletlenek. Ilyen egyszerűen nincs, és kiderül, hogy ezek a kezdeti fúziós folyamatok itt megállnak. Szén például nem keletkezik annak idején. Így van, ha megnézzük a legkorábbi csillagokat, akkor azokban nem is volt szén. Ami most a csillagokban van, az később csillagokban keletkezett, tehát nem a csillagok előtti folyamatokban. Még szerencsé, hogy van, arról majd később megint részletesen lesz, hogy micsoda marha majd szerencsé, hogy egyáltalán van szén a világban. és hát egyrészt lehet belőle fűteni, másrészt meg lehet amübákat, meg embereket gyártani később az univerzumban. Ez abszolút nem magától értetődő, és az ember csettint, hogy milyen jól megtervezték ezt a világegyetemet, hogy ez egyáltalán lehetséges. Szóval a kezdeti folyamatok nem mentek odáig, a legkönnyebb atommagokat legyártották. Mindenesetre ez egy újabb struktúraképző folyamat, még valahol ott a játék elején. Más jellegű, mint a másik. Tessék visszagondolni erre, amikor azt mondom, hogy a protonok létrejöttek, tehát a kvarkok összeragadtak. Azt úgy lehet elképzelni, mint amikor egy sűrű kovászt nyújtanak szét, és hát az úgy valahogy adott sűrűségi akar maradni, és ezért lukak keletkeznek, és úgy szétcuppog, és akkor végül maradnak ilyen kis tésztadarabkák, amikor az egészet nagyon szét akarják húzni, mert nem bír nyúlni. Ilyen volt az, amikor a kvarkok protonokká, meg hasonló részecskéké ragadtak össze. Később itt viszont már másról van szó, ezek már rohangásznak, és két ilyen összetalálkozik, ugyanis akkor energetikailag már az kedvezőbb, hogy ezek ne külön szaladjanak, hanem kettesével vagy hármasával összeragadjanak. Ez már a későbbi struktúra képződési folyamatnak a tipikus verziója. A energetikailag kedvezőbb az, hogy néhány objektum egy kötött állapotot alkosson és együtt szaladgáljon. Hogyha elkezdem őket összerakni, akkor némi energia felszabadul, azt kisugározzák. A kötött állapotot szét lehet verni ugyanennyi energiának a befektetésével. De hogyha éppen már közben a világ lehűlt, és már nincs annyi energia, hogy szétverni a kötött állapotot, akkor az fennmarad. Tehát ha például létrejöttek itt a kezdeti pillanatokban a deuteron atommagok vagy a héliummagok, héliummagot szét lehet verni, hogyha megfelelő energiát koncentrálunk rá. Részecske gyorsítóba ezt meg lehet csinálni. Illetőleg megtörténik a szupernova robbanás pillanatában is, hogy a csillag által legyártott hélium egy részét az utolsó kaotikus másodpercben a nagyon nagy energia koncentráció szétveri. Ilyenek előfordulnak később, de ahhoz sok energia kell. Egy tipikusan lehűlt univerzumban ez nem már rendelkezésre, tehát létrejöttek ezek az első kötött állapotok. Szóval valahol az első három percnek a végén már vannak kötött állapotok. Nem túl sok, és pontosan, hogy mondjam, akkoriban még nem látszik túlságosan jelentősnek, hiszen az egész univerzumot oralja a sugárzás, néhány ilyen nyomvat atommagra, meg elektronra jut 500 millió foton. Az 500 millió fotonnak jóval nagyobb az összenergiát. Most kit érdekel az, hogy van köztük egy-két ilyen elfusrált atommag, és azok közül némelyik már nem egy szingli proton, hanem két ilyennek az összeragatja. Hát Istenem, most mit számít az? Szóval akkoriban az univerzumnak a globális dinamikai szempontjából ez tök mindegy. Mi történik a későbbiekben? Ugye tágul tovább, tehát az első három perc után tágul tovább az univerzum. Ugye itt a nehézebb elemi részecskékről volt szó, tehát protonról, meg hasonlókról, ezek már nem keletkezhetnek ekkoriban, viszont ahhoz még volt elég energia, hogy elektron-pozitron párok keletkezzenek. Később már azok se tudnak keletkezni, de még mindig ott szaladgál ez a sok elektromosan töltött részecske, protonok, elektronok, meg egyébek, elnyelegetik a sugárzást, kibocsátják, termodinamikai egyensúlyban vannak, egymással és a fotonokkal, a fotonok közvetítésével úsznak a foton masszába, az játsza itt a víznek a szerepét, és abban a többiek ott nyizsagnak, és mindenki szépen jól megvan. Közben persze a elektronok, pozitronok találkozgathatnak, kezdenek szétsugározni. Egy idő után elérkezik az állapot, amiről múltkor részletesen beszéltem, hogy amikor már a részecske pároknak a nagy része szétsugázott, akkor gyakorlatilag nem marad antianyag, csak az a néhány anyag darabka marad. Annak a néhány anyag darabkának egy része már átalakult ilyen bonyolultabbá atommaggá, és az egész úszik a sugárzási masszába. A sugárzás még mindig egyensúlyban van ezekkel. Hogy kell ezt mondani? Mint ahogy az elefánt egyensúlyban van az egérkével. Hogy ott megy mellett az egérke, és nagyjából egyenletesen terhelik a hidat, vagy hogy kell ezt finoman mondani a viccben. Szóval van ez is, az is, de hát az már oly mindegy, hogy ott van az a néhány proton. Ők is természetesen átveszik a sugárzásnak a hőmérsékletét. Később majd azt is látni fogjuk, hogy például a bolygókkal kapcsolatban ez nagyon fontos dolog, hogy a sugárzásnak önmagában megvannak a tágulásának, átalakulásának a törvényei, de hogyha oda teszek egy pici kis szilárd testet, az nagyon megváltoztatja a sugárzás tulajdonságát. A kis szilárd test elnyeri a sugárzást, processzálja, kisugározza másképpen. Úgy szokták mondani, termalizálja. Hát például a napból érkező sugárzást a Föld elnyeli, és akkor a Föld, amikor kibocsátja, akkor ugyanannyi energiát bocsát ki, mint amennyit elnyel, de ennek már egészen más a spektrális eloszlása. Szóval később aztán már számít az, hogy a sok sugárzás mellett van ott némi kis szilárd anyag, ami másféle dolgokat tud csinálni a fotonokkal. Itt még, amikor ezek még nem alkottak ilyen bonyolult ablókat, porszemcsiket, szilárd anyagot, akkor ez még nem túlságosan számít. Ezek az objektumok, ezek még mindig elektromosan töltöttek. Elképzelhető lenne, hogy ezek az elektromosan töltött nem nulla tömegű objektumok, protonok, elektronok, stb. Elkezdenek valahogy sűrűsödni. Tehát a plazmában létrejön egy kicsit sűrűbb állapot. Elképzelhető, de igazából mégsem történik meg. Ennek utána lehet számolni, és ez megint egy nagyon jó, most már lassan 100 éve ismert standard folyamat. Ha ilyen plazmában elkezdődik némi sűrűsödés, akkor ott a elektromosan töltött részecskék között mindenféle erők lépnek föl, és ezek megakadályozzák, hogy ez a sűrűsödés nőjön. Mint hogyha rugók lennének ott a részecskék között, durván úgy rajzolja, mint hogyha fotonok lennének, a sugárzásnak a kvantumai lennének ezek a rugók, az anyagot össze akarom nyomni, akkor a sugárzás szétlöki. Megakadálya az azt, hogy sűrűsödési gócok jöjjenek létre ebben a plazmában. Természetesen azért valamit lehet csinálni. Véletlenül létrejön egy ilyen, akkor szétrugódik, és ebből lesz némi hullámzás. A plazmának a legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy mindenféle hullámok terjednek benne, és mindenféle instabilitások vannak. Az egyik plazma hullámfajta, amit például Alfvén, a nagy asztrofizikus fedezett föl, az fűti fel a napkoronát. Mindenki látta a napfogyatkozások idején, ott szokták fényképezgetni a napkoronáját. A nap felszíne 6000 fokos, fölött a korona meg 1 millió fokos. Tessék elképzelni, gáztűz helyett néhány száz fokos, és fölött 1 millió fokos a fazék. Milyen érdekes lenne. Ilyeneket nehéz csinálni. Ez nagy rejtély volt, és Alfvén magyarázta meg ilyen típusú plazma hullámokkal, plazmában terjedő hullámokkal az, hogy is történik ott a hőtranszport. Plazmában nagyon sokféle instabilitás meg hullámzási jelenség van. Amikor a fizikusok megpróbálták elcsenni a naptól, a naptűzének a titkát, és most már ugye több mint 50 éve dolgoznak azon, hogy ipari méretekben fúziós energiát gyártsanak, akkor megtanulták, hogy a plazmának a legjellemzőbb tulajdonsága ez az instabilitás, tehát annyiféle instabilitás van, amennyit csak elbírunk képzelni. Van egy ilyen könyv, hogy plazmafizika fizikusoknak, abban pontosan 42 fajta instabilitást számoltam meg. Lehet, hogy direkt írtak bele pont 42-t, mert valószínűleg van több is. De az ember lapozza, úristen, ez a könyvnek a felénél tartunk, és még mindig a plazma instabilitásokra van, szóval nincs két egyforma. Annyiféleképpen tud instabil lenni a plazma, hogy mit csinálnának a szerencsétlen fizikusok, össze akarják nyomni mágneses térrel a plazmát, hogy jó sűrű és forró legyen, és beinduljon benne a magfúzió, ehelyett a plazma így rezeg, vagy úgy rezeg, vagy innen kiszalad belőle valami, erre megy, arra megy, így elviszi az energiát, csapkodni kezd, annyiféle módon, csak hogy ne tudjon, hát ilyen összeesküvés, hogy csak hogy ne tudjon fúziót csinálni a szerencsétlen fizikusoknak, meg az ipari szakembereknek, akik ebből energiát akarnak gyártani. Ez a plazmának a legnagyobb jellemzője. Ha visszamegyünk itt az ősrobbanás környékén, akkor ez most olyan módon jelenik meg, hogy a plazmában nem tudnak kialakulni makroszkopikus struktúrák. Nem történhet, hogy mit tudom én ki, kristályosodik kocka alakúvá. Természetesen többen feltételeztek ilyeneket, és ezt, hogyha megfelelő energiával és irányjal írják meg, akkor az ember elhiszi nekik. Lemnek van egy csodálatos novellája, az a cím, hogy az igazság, talán olvasták egyesek. Ebben plazmafizikusok tanulmányozgatják a plazmát, gyorsított filmfelvevő egyebekkel, és akkor rájönnek, hogy ott olyan furcsa burjánzás alakul ki, olyan, mint amikor a sejtek osztódnak meg egyebek. És tulajdonképpen ott abban a plazmában, abban élet van, csak mivel sokkal nagyobb a hőmérséklet, sokkal gyorsabbak a mozgások, mikroszekundumok alatt lejátszódik az teljes evolúciós folyamat, meg hasonlók. Aztán a végén még valami kukacics kimászik a plazmából, és oda akar menni a fizikushoz. Szóval mindenféle érdekes dolgok történnek benne. Ez jól hangzik, de nem igaz. Tehát instabilitások vannak, olyan struktúrák létre tudnak jönni, amik a véletlenszerűen létrejövő struktúrák lebomlása során alakulnak ki, és akkor ezeken átmenetileg jelenlévő valamik, de szerveződő struktúrák nem tudnak létrejönni, mert pont az instabilitások ezt teljesen lebontják. Tehát a plazma nagy részt forró, homogén, és legfeljebb csak mindenféle rezgésekre, meg össze-vissza mozgásokra képes, nem tud strukturálódni. Tehát az univerzumnak a kezdeti története során teljesen homogén massza volt, akkor létrejöttek ilyen kis izék, tehát ugye a nukleonok, a atommag alkotó részek, aztán néhány kisebb fajta atommag. Most akkor kicsit messzebbről nézve, ez még mindig plazma, mert most már kicsit nagyobb egységekből álló plazma, tehát nem az egyes kvarkokból, hanem ezeknek a csoportosulásai alkotják ott a pozitív töltéseket, mellette még ott vannak az elektronok, meg hasonlók, és akkor ezeknek a nagy nyüzsgése sok-sok fotonnal, ez még mindig plazma. De makroszkopikus globális struktúrák nem jöttek, sok ilyen kis pici izé van, de nagy dolgok még nem jöttek, például a csillagok ebből még nem tudnak összeállni. Hoppá! Az előbb arról volt, hogy a csillagok plazmából vannak. Ez egy kerülő út. Tehát magából a plazmából nem tud kialakulni csillag, hanem az anyagnak előbb le kell hűlni, a már nem plazma állapotú anyag tud kisebb gázfelhőkre szakadozni, az aztán elkezd összesűrűsödni, és akkor az anyag már csapdában van, már benne van egy ilyen kis gravitációtól összetartó gömböcskébe, ott fölmelegszik, és ismét plazma állapotú válik. Így jönnek létre ezek a plazma gömbök, amiket az égen szoktunk nézegetni, de azok nem egy eredeti plazmának a kis darabokra szakadásával jönnek létre. Tehát ez nagy különbség. Közben neki a lehűlt anyagon keresztül egy kis kerülőutat kell bejárni. Ez egy érdekes felfedezés, egy ideig másképp gondolták, de aztán kiderült, hogy ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy csillagok jelenjenek, mert a plazmának egyszerűen mások a szabályai. Na de hál' Istennek az univerzum ezt megteszi nekünk, hiszen az univerzum tágul és hűl. Hűl az anyag, és egyszer csak elérkezik az a pillanat, amikor a hőmérséklet már olyan kicsi lesz, hogy a plazma átalakul semleges anyaggá. Mi történik ekkor? Ekkor jönnek létre az atomok. Az az a bizonyos kezdeti pillanat, amikortól kezdve már szükség van kémikusokra. Tehát az atomok, a kémiának a főszereplői, körülbelül 300 ezer évvel a nagy bum után kezdenek létrejönni. Természetesen ezek nem pillanatszerű. Itt az egyik felvonásnak a vége, és ott a másiknak az eleje, de ahhoz képest azért eléggé gyors változások. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy ugye minden ilyen felvonás, amiről szólt, egyre hosszabb az előző, még az előbb még néhány másodpercnél jártunk, aztán néhány percnél. Következő korszak az már ilyen 100 000 évekig tart. Sugárzás van meg benne, részecskék, és akkor körülbelül a 300 000. Év végén néhány 10 000 év alatt hirtelen megváltozik a dolog. Utána akkor meg megint milliárd évekig egyforma. Ilyen gyors átmenetek vannak, ami emberi életkorhoz képest kicsit hosszadalmas. Tessék elképzelni egy 10 000 évig tartó rendszerváltást, meg ilyesmi, de hát ez az emberhez képest lassú, de a csillagászati skálán ez egy nagyon gyors valami, tehát olyan, mint a tényleg, amikor a víz megfagy, hát az se egy pillanat alatt csinálja, csak számunkra elég gyorsan megteszi, megrázkodik a pohár, és már is jég van benne, tehát az anyagok gyorsan átalakulnak. Mindig mihez kell mérni? Az elemi folyamatokhoz, például az atomok mozgásának az időskálájához képest. Mi kell ehhez? Hát, hogy létrejöhessenek az atomok. Az atomok összetett objektumok, kötött állapotok, akkor tudnak létrejönni, hogyha a kötési energiájukkal már összemérhető, illetve annak alacsonyabb a hőmérséket. A hőmérsékletet a világegyetem tágulásra szabja meg, ki lehet számítani a tágulás mértékéből az, hogy éppen mennyi az átlagos energia, tehát mennyi a fotongáznak az átlag hőmérséklete. A hidrogén atom, ugye a legegyszerűbb atom, egy proton és körülötte egy elektron egy körpályán, vagy másképp mondva rezeg ott az elektronfelhő. Ahhoz, hogy az elektront leszakítsuk, ahhoz 13,6 elektron volt kell. Ugye az elektron volt az ilyen atomfizikai egység, át lehet számítani a hőmérsékletre. Az energia átszámítható egyenlő K-szor T. Ez egy elektron volt, az körülbelül 11 000 Kelvin hőmérsékletnek felel meg, hogyha ember kinézi a Boltzmann állandót. Ha 13 elektron volt, akkor az 100 000 fok. Na, de nem egészen így van, tehát nem 100 000 fokon ionizálódik a hidrogén, hanem már 3 000 fokon. Mi ennek a különbségnek az oka? Az, hogy a hőmérséklet az átlagos energiát jelent. Tehát nem arról van szó, hogy minden fotonnak ugyanannyi az energiája, hanem vannak kisebb, meg nagyobb energiájuk is, és akkor abból valamiféle adott eloszlásnál az ember kiszámítja az átlagot. 100 000 foknál már az átlag olyan nagy, hogy egy átlagos foton szétver egy hidrogénatomot, de 3000 foknál már arról van szó, hogy akkor már egy jó csomó olyan foton van, ami szét tudja verni a hidrogénatomot. Ráadásul a fotonok nagy sűrűségben vannak ott, lényegében 3000 fokon a teljes hidrogén ionizálódik. Ha elkezdjük melegíteni a gázt, egyre forróbb lesz, egy idő után már néhány atom ionizálódik, aztán végül azt mondjuk, hogy lényegében minden elektron leszakadt. Visszafele játsszuk a filmet, hűtjük az anyagot, akkor időnként egy elektron beugrik egy proton körüli pályára, kisugárzott némi energiát, és akkor ott kószál. De eleinte találkozik mindig olyan fotonokkal, amiknek van elég energiához, hogy hoppá, neked kevés van, adok az elektronok, az elektron megint elszalad a végtelenbe. Akkor nem jönnek létre ezek a struktúrák. Amikor a hőmérséklet át ilyen néhány ezer fok környékére esik, akkor már egyre több anyag kerül atomos állapotba. Tehát egyre több elektron maradt tartósan ott, mert viszonylag ritkán jár arra olyan foton, aminek nagy az energiája. És amikor a hőmérséklet már néhány száz fokra leesik, akkor már lényegében nincsenek olyan fotonok. És akkor már minden elektron beáll a protonok körüli körpályára. Van-e hozzá elég elektron? Hál' Istennek pont van, ugyanis az anyag az végig általánosan semleges volt. Volt arról már szó, hogy az elektromosság az sokkal-sokkal erősebb, mint a gravitáció. Tehát nagyon erős erő, annál csak egy erősebb a kvarkokat összetartó kölcsönhatás, de azt most már lényegében már elintéztük, ott már minden kvark megfogta a szomszéd kezét, és akkor már nincs túlságosan nagy szabadság az erős kölcsönhatásnak. Az elektromos kölcsönhatás az erős, de éppen ezért úgy rendezi az anyagot, mint a saktárban. Egy pozitív töltés, egy negatív, viszonylag nagyobb tartományban, gyakorlatilag ugyanannyi pozitív van, mint negatív. Akkor az ember megdörzsöl így a macska farkát, meg egyebek és szikrákat pattogtat, akkor az adott anyagban levő elektronoknak csak nagyon pici, milliárdodnál kisebb hányada ugrál, és az is újon megrázza az embert. Tehát, hogyha mondjuk egy darab vasból ki akarnám szedni az összes elektront, hát az hatalmas töltést jelentene. Annak egy parányi hányadát lehasítva már méteres szikrákat lehet kelteni. Szóval ilyen erős az effektus, egy pici kis változtatás a pozitív-negatív töltések egyensúlyában már nagyon látványos makroszkopikus jelenségeket tud kelteni. Tehát lényegében mondhatjuk, hogy az anyag az semleges, és ezért így lekötik egymást ezek az elektromos töltések. Ez pont jó, mert amikor az anyag eléggé lehűl, akkor minden pozitív töltésbe tudja fogni magának azt a negatív elektront, és akkor létrejönnek itt az első atomok. Ez tehát körülbelül 300 000 évvel a nagy boom után van. És akkor egy nagyon fontos dolog történik, az anyag átlátszóvá válik. Eddig ugyanis nem volt átlátszó. Na most nem volt ott senki, tehát nem próbált átfényképezni ezen az anyagon, de lehet ilyen játékot csinálni, az ember próbáljon például a gyertyán keresztül tévét nézni, a gyertyalángon keresztül. Vagy nézzünk át a napon, természetesen nem szabad szemmel, hanem mindenki előveti a fényképezőképet, és próbálja a napon keresztül lefényképezni a mögötte levő csillagokat. Miért nem látjuk? Egyrészt azért, mert a nap sokkal fényesebb, másrészt, hogyha a távoli csillagnak bejön a napba a fénye, akkor az ott levő elektromos töltéseken elnyerődik, szóródik, össze-vissza mocorog, és nem jön tovább egyenesen, tehát nem kapunk képet. Ugyanúgy a gyertyalángon sem jön át a mögötte levő lámpából vagy fotóról érkező fény. Elnyelődik az elektromos töltéseken, szóródik össze-vissza, tehát a tiszta, szabadon mozgó elektromos töltésekből álló anyag az nem átlátszó. Jönnek belőle fotonok, amennyi bejön, az ki is jön, hogyha egyensúlyban van, de az irányukat elveszítik, nem lehet velük képet alkotni. Másképp is lehet mondani, nem lehet messzire látni. Azt szokták mondani, itt most nemrég olvastam egy könyvben, hogy olyan, mintha ködben mozognánk. Csak persze ez egy nagyon fényes köd. Legjobban ahhoz lehet hasonlítani, amikor az ember ilyen szép novemberi éjszaka kimegy a... Itt van az Zoli valahol, túlélő versenyre éjjel kimegyünk, és akkor az ember leszáll a buszból, és akkor bekapcsolja a fejlámpát, és a fény itt megáll a ködben. Talán már láttak ilyesmit, hogy egyszerűen, mintha nem megy tovább, mert olyan sok vízcsepp van, hogy azon itt szorodik a fény, és mintha ilyen vastag falba megállna, sőt, vakít, egyszerűen az ember inkább kikapcsolja a lámpát, és inkább a sötétbe botorkál, mint hogy ebben a sötét, vagy ebben az erős fényben. Tehát ez olyan köd, ami maga világít, és nem lehet benne látni. hát azt még megyük hozzá, egy jó meleg is. Tehát valami ilyen viszonyok uralkodtak az első 300 ezer év előtt. Tehát átlátszatlan volt. Amikor viszont létrejön ennek az atomok, akkor azok hirtelen átlátszóvá válnak. Mindenki látta már kémia órán, pontosabban nem láttam, mert mutattak egy lombikot, amit tök üres volt, és azt mondták, hogy ebben van a hidrogén. Igaz? Hát benne van, szintelen szaktalan gáz, stb. És akkor becsúszóra el kell hinni, hogy van ott valami. Illetve mindenféle ravasz kísérleteken lehet kimutatni, hogy az ott nem semmi, hanem részt vesz ilyen olyan reakciókba. No, tehát miért átlátszó a hidrogén? Ugye egy atomban az elektronok nem akármilyen pályán keringhetnek, hanem csak bizonyos a kvantummechanika alapján kiszámolható pályákon. Úgy ugorhat át az egyik pályáról az elektron a másikra, hogy pontosan annyi energiát nyer el, amennyi a két energiaszint közötti különbségnek megfelel. Tehát, hogy éppen olyan energiai foton jön, amekkorának annyi az energiája, hogy elektron elnyeri, akkor megy egy magasabb pályára. Hogyha nagyon nagy energiát adunk neki, akkor teljesen elszakad és elmehet. Hogyha már kisebb energiai fotonok kószálnak, akkor a legtöbbnek éppen nem annyi az energiája, mint ugye, tudsz visszaadni a 20 elektron voltomból nem tudok visszaadni, hát akkor nincs apró pénz, nem lehet váltani, és akkor megy tovább anélkül, hogy átadott volna akármennyi energiát. Tehát a fotonok nagy része átmegy. A hidrogéngázat például ultrahibajában nem átlátszó, mert az ultrahibajában nagyobb energiai fotonok vannak, azok jelentős részét el tudja nyelni. Az atomok általában átlátszók. Vannak itt mindenféle színes dolgok. Vajon miért van ez, hogy például itt vannak ilyen színes izék? A körülöttünk levő színes anyagok jelentős része az vagy fémes, vagy pedig szerves molekulákból áll. A fémekben akkor az elektronok ugye együtt tudnak mozogni, és az elektronok együtt mozgása nyelél az energiát. Jön egy elektromágneses hullám, akkor az elektronok így együtt nyelik, és az ellenálláson disszipálják az energiát, ezért nem megy tovább, ezért nem átlátszó. A szerves anyagokban pedig, ugye ott olyan bonyolult molekulákban olyan szinteken vannak az elektronok, hogy kis energiakülönbségekkel lehet őket gerjeszteni. Az ultrahibolyához képest ez akkor lejjebb van, tehát már a látható fénynek a tartományában. A látható fénynek kisebb nagyobb a hullámhoz, tehát kisebb az energiája, mint az ultrahibolyának. Ott akkor már ilyen tized század elektronvoltos tartományban járunk. Ennyi energiával már kicsit át lehet piszkálni az elektronokat a molekulákban az egyik állapotból a másikba, és ezért ezek a mindenféle szerves színezékek, ezek elnyelik a közönséges látható fénynek egy részét, és ezért látjuk színesnek ezeket az anyagokat. De ugye a magunkban álló anyagok, a gázok jelentős része az átlátszó, melyeknél külön ki kell magyarázni, hogy miért nem. Tehát lényeg az, hogy a kezdetben létrejött hidrogéngáz átlátszó lett. És ugye a fotonok ott voltak, az elektromágneses sugárzás az betöltötte az univerzumot, jóval több volt belőle, mármint darabszámra a fotonból, mint az atomokból. Megint csak azt mondhatjuk, hogy most kit érdekel, hogy az a néhány atom, ami ugye 500 ezer vagy 500 millió fotonra jutott ott egy atomnyi, az összeállt atommá. Hát érdekelte pont ezeket a fotonokat, mert ezentúl már nem volt mind szóródni. Addig az a néhány atom megtette azt a szívességet, hogy elnyelt és más irányba szórta szét a fotonokat, hát persze mondjuk egységenként néhány, de azért összességében volt jó sok, és akkor így a plazmában a fotonok össze-vissza szaladgáltak. Mostantól kezdve mennek tovább egyenesen. Nincs, ami elnyelje őket. Lényegében ettől a pillanattól kezdve mindegyik foton az utolsó ütközés óta megy egyenes vonalon, egyenletes mozgással. Hát hova menjen? Itt marad az univerzumban, mert az univerzum az, hogy minden tartalmaz, abból nem mehet ki. Most is itt vannak. Ugye ez volt az a gondolatmenet, amit Gamow 1948-ban kiötlött, hogy ha az anyag régen sűrű volt, akkor meleg volt, akkor volt hősugárzása, és az a sugárzás az most is itt van. És azt is kiszámolta, és most ez már egy újabb és érdekes lépés a gondolatban, hogy az a hősugárzás az most körülbelül 3 Kelvin hőmérsékletünk. Azóta megmérték, és 2,7, tehát elég jól satszoltak, hogy 3 és 5 közöttre satszolták. Amit itt meg kell érteni, az, hogy miért mondhatjuk azt, hogy ennek a sugárzásnak van hőmérséklete. Nézzük meg a fóliákon, ugye erről már volt korábban szó, hogy mit is értünk hősugárzáson. Tehát a tipikus kísérlet ez volt, hogy veszünk egy szilárd testet, abban egy üreget, és abban az üregben szaladgálnak a fotonok. Tehát a fal kibocsát egy kis sugárzást, a szem közt elnyelődik. Egy idő után beáll az egyensúly, az azt jelenti, hogy innen erre ugyanannyi sugárzás megy, mint arról arra. Tehát, hogyha beteszek egy kis lapocskát, és megnézném, akkor egyik irányba, meg a másik irányba ugyanannyi energia megy át rajta. Mindent részletes egyensúly elve, amivel a termodinamikusok szoktak szórakozni, azt mondja, hogy minden hőmérséklet, minden darab anyagon, minden irányban, minden frekvenciatartományban ugyanannyi megy át, és ravasz gondolatkísérleteket lehet kiötleni, hogyha nem így lenne, akkor ezzel lehetne örökmozgót csinálni, és akkor jaj. Tehát a lényeg az, hogy beállít az egyensúly. Miért kell ehhez zárt üreg? Miért nem jó, hogy itt egy forró test és körülötte ott a sugárzás? Mert az elmegy végtelenbe. Tehát azért kell ilyen furcsa geometriájú anyagot csinálni, hogy a fotonok nem mehessenek el a végtelenbe. Tehát ezt hívjuk sugárzásra telt üregnek. Gyakorlatilag úgy szokták vizsgálni, hogy egy kis lukat hagynak rajta, hogyha némelyik foton éppen ebbe az irányba megy, akkor itt kijön, és itt akkor meg tudom nézni a detektorommal, hogy milyen. Mit lehet vizsgálni? Egyáltalán a sugárzásnak milyen tulajdonságai? Tehát egyrészt az irányát, tehát most a lukkal tudom beállítani. A frekvenciáját és az amplitudóját. Tehát milyen intenzív és milyen frekvencia. Pontosabban meg lehet mérni a frekvencia függvényében az intenzitását. Tehát, hogy például ultraibolyában nagy intenzitása jön, kékben kevésbé, sárgában meg még kevésbé, és így tovább. Az derült ki, akkor ezt először megmérítsgélték, hogy egy körülbelül ilyen jellegű görbe alkotja ezt, erre a hullámhoz van lerajzolva, van, amikor a frekvencia függvényében rajzolják, van, amikor a hullámhoz függvényében, a kettő egymásnak a reciproka, és egy ilyen jellegzetes maximuma van. Megpróbálták ezt a jelenséget kimagyarázni az akkor érvényes klasszikus fizika alapján, és nem jött ki, marhaságok jöttek ki. Hogy az összenergia az mennyi? Hát a görbe alatti terület, mert mindenféle hullámhosszon van a sugárzás, és az össze kell adni, hogy mennyi az arányos a görbe alatti területtel. Olyan görbék jöttek ki, amik végtelenbe mentek, és az alattuk levő terület végtelen, tehát hogy az üregbe levő sugárzásnak végtelen lenne az energia. Ezt elvileg el lehetne képzelni, csak hogy mi kéne ahhoz, hogy ezt kicsit megmelegítsem a sugárzást. Ha az üreget fölmelegítem egy fokkal, akkor beáll újból az egyensúly a sugárzással. Ugye a sugárzásnak végtelen sok energia, akkor végtelen sok energiát kéne befetszolni ahhoz, hogy kicsit melegebb legyen. Tehát végtelen nagy lenne a faj jövésze. Tapasztaljuk, hogy nem így van, szóval azért olyan drága, de véges energia és pénzbefektetéssel be lehet fűteni a szobát. Szóval biztosan véges a görbe alatti terület. Na most, amikor kimérték, akkor nyilván ilyen volt. Ez volt az a probléma, különben a kvantumelmélet kiindult, tehát a görbék megmérésének voltak technikai nehézségei. Például, amikor az ember csinál ilyen mérést, akkor a izzó testtől a detektorig közben levegő van, és a levegő a sugárzás egy részét elnyeli, tehát ilyen cakkossá teszi ezt a görbét, tehát meghamisítja. Vákumban kéne méréseket végezni, meg egyebek, mindenféle bonyodalmak vannak. 1900 novemberében végezték a legpontosabb ilyen méréseket. Pusztán a termodinamika alapján ki lehetett magyarázni, hogy ez a függvény, ez a frekvencia per a hőmérsékletnek valamilyen függvénye, hogy éppen milyen függvénye, azt meg nem mondta meg a termodinamika. És Planck, amikor ezt a kimért görbét megkapta, akkor elkezdett azzal játszani, hogy illesztett rá egy függvényt, és sikerült neki egy függvényt illeszteni, ugye ez lett a bizonyos nevezetes Planck görbe. Később aztán egy olyan fizikai modellt is óhajtott, amiből ez kijön ez. Tehát egyrészt az ember megkapja a görbét, na akkor most mondjuk meg, hogy miért pont ez a görbe, és akkor egy ilyen furcsa modellt kellett neki kitalálni, hogy a sugárzás az kvantumokban terjed, amit aztán később Einstein fotonoknak nevezett el. És senki nem értette akkor se Planck magas esőt, később már lelkesen tiltakozott ellene, hogy ilyeneket mondott. Szóval ami ebből következett később, az már nagyon messzire vezetett. Mindesetre ezt úgyis akkor el lehet képzelni most a mostani nyelven, mint hogy nem elektromágnes hullámok szaladgálnak, hanem foton gáza lenne ebben az üregben. Ez ugyanannak a dolognak a kétféle leírása, a részecske vagy hullám formájában is el lehet mondani ugyanazt a jelenséget. A Planck görbének megvan a matematikai képlete, és egyetlen egy paramétere van a hőmérséklet. Tehát ami ugye ebben a képletben van, a frekvencia, meg a hőmérséklet, a H meg a K azok univerzális természeti állandók. K a Boltzmann állandó, H meg a Planck állandó. Tehát ha más a hőmérséklet, akkor másfajta görbét kapok. Le lehet rajzolni, hogyha kisebb hőmérsékleten így néz ki a görbe, nagyobb hőmérsékleten még így, hogy fordítom, bocsánat, nagyobb hőmérsékleten itt van, kisebb hőmérséklet itt van, a nagyobb hőmérsékleten kisebb hullámhosszaknál van a görbének a csúcsa. Még azt is kimérték, hogy a maximumnak a hőmérséklete az fordítva arányos a maximumnak a helye, a hullámhossza fordítva arányos a hőmérséklettel. Az is kijött, hogy a görbe alatti terület, tehát az összenergia, az a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Ezek egy részét le lehetett vezetni a termodinamikának, másrészt meg konkrétan az adott görbéből ki lehet okoskodni. Na és akkor most jönnek a izgalmas dolgok, hogy tágítsuk az üreget. Mi történik, hogyha tágítom az üreget? Úgy el lehet képzelni például, megyük azt a szokásos játékot, amivel a középiskolásokat gyötrik, dugattyú hengerrel. Hogyha ezt én egy hőtartályba teszem, tehát egy adott hőmérsékletű külső rendszerben van, és akkor ott módosítom. Most ugye a hengeren belül ott vákum van, és abban ez a fotonsugárzás szalad. Kicsit kijebb húzom a dugattyút, akkor nagyobb lesz a térfogat. A körülötte levő adott hőmérsékletű anyag akkor energiát fog betáplálni az üregbe, mert a nagyobb térfogatot több fotonnal kell kitölteni. Most már elfelejtettem mondani, ezek a görbék, ezek arra vonatkoznak, hogy a térfogat egységenkénti energiaelosztás. Nagyobb a térfogat, de ugyanakkor a hőmérséklet, akkor több energiát kell beletenni, tehát a térfogattal arányos lesz, hogy mennyi az energia. Hát megnöveltem az üreget, akkor kívülről be kell nyomni némi energiát, hogy ugyanolyan hőmérsékleten alakuljon ki. Durván úgy lehet mondani, hogy táplálunk bele fotonokat. A környező anyag, az adott hőtartály fotonokat táplál be, hogy ugyanolyan sűrűn legyenek a fotonok az üregben. Most mi van, hogyha nem úgy csinálom a dugattyúnak a kitágítását, hogy egy hőtardába teszem, hanem hőszigetelő köpenybe teszem, akkor kitágítom, de kívülről nem kap energiát. Akkor azzal az energiával kell gazdálkodni, ami van. Akkor nagyobb térfogatra oszlik el ugyanannyi energia. Ritkában vannak a fotonok, és az kisebb hőmérsékletnek fog megfelelni. Mint hogy a gáz is, hogyha kitágítom az üreget, akkor ritkább lesz, hát akkor a fotongáz is ritkább lesz. Ez akkor egy kisebb hőmérsékletnek felel meg, ezt ki lehet számítani a Planck görbének a egyenletéből. Úgy lehet szemléletesen elképzelni, mintha most akkor elektromágneses hullámokban gondolkodunk, hogy itt mondjuk van egy ilyen hullám, ami hármat hullámzik a üreg egyik falától, hát itt is hármat fog hullámozni, de nagyobb lesz az üreg, ezért nagyobb lesz a hullámhoz, ezért ahhoz kisebb hőmérséklet tartozik. Jó, tehát a hullámok megnyúlnak az üreg méretével arányosan, és a hullámhossz, tehát a üreg méretével arányos, a frekvencia azzal fordítva arányos, és Planck szerint az energia frekvenciával arányos, tehát az energiája egy-egy ilyen hullámnak, vagy mondjuk egy fotonnak fordítva arányos az üreg méretével. A hőmérséklet csökkenni fog. Az elosztás az továbbra is Planck görbe lesz, csak más hőmérsékleten. Ez varázslat tulajdonképpen. Szóval nyugodtan el lehetne képzelni olyan fizikát, ahol nem ez jön ki. Kitágítom, és a Planck eloszlás valami egészen másfajta eloszlásba transformálódik, és akkor azt mondjuk, hogy most nincs neki hőmérséklete. El lehet képzelni. De nem ez történik, hanem ez ugyanolyan, csak egyszer más hőmérsékletűvé alakul át. A foton sűrűség, tehát hogyha most itt ilyen adiabatikus, tehát ilyen szigetelt edényben hűtjük az anyagot, a fotonoknak a száma ugyanannyi, akkor a fotonoknak a sűrűsége az a térfogattal fordítva arányos, tehát 1/R³. Az energiasűrűséggel mi a helyzet? Az energiasűrűség az egy foton energiát meg kell szorozni, az, hogy egy térfogategységben mennyi foton van. Mindegyik fotonnak az energiája maga is, az ugye a hőmérséklettel arányos, az fordítva arányos az üreg méretével, és akkor össze kell szorozni az amiatti energiasűrűség csökkenést, mert hogy a térfogat változott, és egy-egy fotonnak az energiacsökkenését, tehát 1/r^4, láttuk, hogy a hőmérséket fordítva arány, és tényleg kijött az, amit Stefan Boltzmann törvényként ismerünk, hogy az energiasűrűség a hőmérséket negyedik hatványával arányos. Hát most ki a fenét érdekli, ez mondja az ember. Kiderül, hogy az univerzum történetére ez nagyon jelentős befolyással van, hiszen ezen múlik az, hogy mi történik a sugárzással, meg az atomos anyaggal, hogy az atomos anyagnak a tágulás során a hőmérséklet változása az más, mint a foton anyagnak. Lehet, hogy ugye most azt mondtuk, hogy tegyük be egy üregbe és tágítsuk az üreget. Lehet a fotongázt másképp is hígítani. Például lehet úgy hígítani, nem tudom, ezt levarázolva valahol, nincs levarázolva, lehet úgy hígítani, hogy jön a nap belsejéből kijött a sugárzás, elér a felszínre, és akkor elindul. Akkor már ott már nincs plazma, kiértünk az űrbe, fotonok nagy lendület vesznek és repülnek szanaszét. Úgy el lehet képzelni, mintha a nap olyan lenne, mint egy forrás, hogy így nyomja ki magából a foton folyadékot, és a foton folyadék az így egyre nagyobb gömbfelületeken oszlik el, és így ritkul hígul. Amikor eléri a Földet, akkor milyen ennek az eloszlása? Ugye, ha a frekvencia függvényében lerajzolom a Planck görbét, akkor valahol megvan a maximuma. Ki tudja, hogy milyen színű a nap? Hol van a sugárzás maximuma? Melyik milyen hullámhoznál? Milyen színnél lehet? Zöld. A nap zöld. Aki még nem látta, az. Ez külön emberi pszichológiának a kérdése, hogy miért látjuk mégis sárgának. Hát a zöld fénynél van a maximuma, de úgy érzékeljük, hogy sok más hullámhossza az le fogja győzni azt. Nem azt veszük észre, hogy hol a maximális, hanem melyikben van a legtöbb, meg egyenek. Szóval mindesetre kicsit cifrább. Lényeg az, hogy van egy adott ilyen eloszlás. Tágul ez a fotongáz. Ugye mi van lerajzolva? A térfogat egységenkénti energiaeloszlás. Ahogy megnő a kitáguló fotongáznak a térfogata, ugye nagyobb teret tölt be, attól még ugyanott lesz a maximum, csak kisebb lesz a görbe. Tehát egy ilyen hupli helyett egy ilyen huplit kapunk, aztán meg egy ilyet. Mert ugyan adott frekvenciánál van, hiszen miközben jön ki a napból, nem változik a hullámhossza. Ide ér a Földre, hát ki lehet számítani, hogy mennyire nőtt meg, mennyire hígult. Hát a nap felszíne az, mennyi az 3-4 millió kilométerre van a centrumtól, mi meg 150 millió kilométerre. Tessék kiszámolni, hányszor akkor a sugár, hányszor akkor a felületet tölt be, tehát mennyivel kisebb lesz a fotonsűrűség. Egy ilyen Planck görbéből egy ilyen Planck görbe. De az már nem Planck görbe. Planck görbéket ugye lerajzoltam, hogy néznek ki, ami ugyanolyan csak, mit tudom én, 40 ezerszer kisebb, de ugyanott van a hupli, az már nem Planck görbe. A Földre megérkező napsugárzásnak nincs hőmérséklete, az nem Planck eloszlású. Az egy speciális fotoneloszlás, de nem mondhatom azt, hogy ilyen meg ilyen hőmérsékletű. Természetesen az ember tudja, hogy azért ilyen, mert ezt egy 6000 fokos plazma bocsátottak ide, amikor ideér, akkor ő neki nincs hőmérséklete. Pontosabban szólva, amikor ideért, akkor ő nincs egyensúlyban egy 6000 fokos anyaggal, mert nem itt van az a 6000 fokos anyag. Na de hát a fotonok mennének tovább egyenesen. Hát mit kell csinálni? Odaállok eléjük, mondjuk én vagy a Föld, vagy egyébek, vagy egy szilárdtest, elnyeli őket. Akkor az energia, amit a fotonok hoznak, az bedolgozódik a Föld anyagába, megrezgeti az ottani szilárdtesteket, atomokat, stb. És természetesen, hogyha nem akarom azt, hogy elpárologjon a Föld, mert elnyeli az energiát, és csak nyeli, hát akkor ki is fogja sugározni. És hogy fogja kisugárzni? Ugyanannyit fog kisugárzni, mint amennyit elnyelt. Az mind múlik, hogy a napból szétszórt fénynek mekkora részét fogja le a Föld, tehát mekkora itt ez a térszög, azt mind elnyeli. És kisugározza, az összenergia ugyanaz. De ez most már Planck eloszlású lesz. Ennek máshol van a huplia. Ugyanak a görbe területét, azt hogy kaptuk? Hát volt az eredeti Planck eloszlás, ami a 6000 foknak felelt meg. Ezt le kellett kicsinyíteni, mert hogy fölhívult a gáz, akkor most meg egy kisebb területű görbe. Ugyanolyan területű görbét kell rajzolnunk, de egy ugyanolyan területű görbének máshol van a hivatalból a maximuma. Valahol az infravörösbe. És így ki lehet számítani ennek alapján, hogy a Földnek akkor kb. 15 Kelvin a hőmérséklete. most bizonyos helyeken kicsit melegebb, máshol kicsit hidegebb, még beleszól a légkör, tehát ilyen apró helyi bonyodalmak vannak, de ide leteszünk egy szilárd testet, akkor az körülbelül, nem 15 Celsius, tehát ilyen 300 Kelvin környékére jön ki, 6000 helyett 300 Kelvinnek felel meg ez a hőmérséket. Hát ilyenekből is ki lehet számolni, hogyha a sugarat megnöveljük a 3-4 millió kilométerről 150 millió kilométer, akkor mennyire fog változni a hőmérsékletnek hasonló. Jó, és akkor erre mondják azt, hogy egy szilárd test, amit itt letettünk, az termalizálja, ismét átalakítja termikus Planck hősugárzássá, csak ehhez már más hőmérséklet tartozik. Az, amit a Föld kibocsát, az már megint Planck görbének felel meg, de egy 15 Celsius, tehát kb. 300 Kelvin hőmérsékletű sugárzásnak. Szóval lehet a fotongázt úgy is higítani, hogy elveszti a termikus tulajdonságát. Hogyha dugattyúval higítom a gázt, akkor nem ez történik. Természetesen rá lehet kérdezni a mechanizmusra. Hát mi történhet ott, amikor kihúzom azt a dugattyút, és akkor hogy tudnak azok a fotonok, mert hogy tudják megváltoztatni a hullámhosszukat? Ennek utána lehet számolni, marha érdekes, lassan húzom a dugattyút, akkor érkezik a foton és visszaverődik, mi történik? Itt Doppler effektus, egy ilyen mozgó tükrön verődő, visszaverődő fénynek más a hullámhossza. És ezzel az egyszerű modellel ki lehet számítani, hogy adott módon húzom a dugattyút, akkor hogy változik a hullámhossz, és ebből is ki lehet okoskodni ezeket a tágulási törvényeket. Na és akkor nézzük a harmadik esetet, amikor az egész univerzum tágul. Ott nincs se dugattyú, se mi nincs, nincs egy meleg test, ami a hideg űrbe kisugározza az energiát. Ugye a napnál van egy meleg test, és körülötte a nagy semmi, és abban mennek ki a fotonok. Amikor az egész univerzum van, akkor az univerzumot betöltötte eredetileg ez a forró plazma, aminek a sugárzásáról van szó. Nincs külön egy meleg test, meg egy hideg, hanem mindenhol egyforma az egész. Tágítjuk, és akkor ki lehet számítani az általános relativitás elmélet alapján, hogy mi történik egy ilyen táguló világban a fotongázzal. Döbbenetes módon ugyanaz történik szó szerint, betű szerint, képlet szerint, mint amikor a dugattyút húzigáljuk. Tehát nem az a kép a helyes az univerzum tágulására, mint hogy a nap kilőtte az űrbe a fotonokat, és ott mennek szanaszét, hanem olyan, mintha egy edényben lenne, egy zárt edényben is húzom, csak éppen ennek az edénynek nincs fala, mert ez az egész világegyetem. Vagy durván szóval, mert mindenhol egyforma, ezért akárhova betehetném az edény falát. Tessék a kozmológiai elvre gondolni, ami azt mondja, hogy a világéten mindenhol egyforma. Ez a lényeg, hogy mondjam, a sugárzás magának alkot falat a szomszédba, vagy mint hogyha tükör lenne, és akkor ugyanolyan itt, ugyanolyan ott. Persze hát a matematikailag bonyolultabb, de szemléletesen vagy így lehet elképzelni. Tehát a táguló univerzumban, és az történik, mint adiabatikusan a hőszigetelten kitágított térben, hogy az adott hőmérsékletű sugárzás továbbra is adott hőmérsékletű sugárzás, ez csak más hőmérsékletű. Tehát nem romlik el a Planck görbe, mint a nap által kibocsátott fénynél. Ott elromlott a Planck görbe. A táguló univerzumban Planck görbéből Planck görbe lesz. Durván szóval minden foton, minden hullám megnyúlik, de éppen olyan arányban vannak együtt, hogy együttesen továbbra is egy Planck görbét adnak, és akkor csak azok egy más hőmérséklethez illeszkednek. És hát durván szólva az jön ki, hogy a világegyetem átlagos méretével fordítva arányos a hőmérséklet. És így lehet azt kiszámítani, tehát ezt megcsinálta annak idején Gamow, hogy az annak idején pár ezer fokos forró plazmáltal kibocsátott fény, mivel a világegyetem azóta már valahányszorosára felnőtt, akkor most már körülbelül néhány Kelvin hőmérsékletnek felel meg. A néhány Kelvinnek meg most már nem az ultraibolyában van a maximuma, hanem a rádió hullámok tartományában, a milliméteres, centiméteres hullámok tartományában. És akkor mondhatjuk azt, hogy az 5 Kelvin, hát pontosabban 2,7 Kelvin. Most ebből rengeteg félreértés adódik. Ha az ember lát egy hőmérsékleti sugárzást, ami 5 Kelvin megfelel meg, akkor azt kérdezi, hol van az 5 Kelvin hőmérsékletű test, ami ezt kibocsátotta. Mert hát ha látok egy 6000 Kelvinnek megfelelőt, a körülnézek, és keresem azt a napot, ami kibocsátott, ahol van az a 6000 Kelvines test. Hadd menjek oda melegedni. Hát hol van az a 5 Kelvines test? És körülnézünk, és nem látunk semmit. Itt a világegyetemben körülöttünk vannak néhány ezer vagy néhány tízezer fokos hőmérsékletű gázgömbök, vannak ilyen néhány száz vagy néhányszor 10, vagy néhányszor 20 Kelvin hőmérsékletű bolygócskák, nincs 2,7 Kelvin hőmérsékletű szilárd test körülöttünk. Oké? Tehát ez a háttérsugárzás most nincs egyensúlyban. Ő egy Planck görbének megfelelő, egy hőhalálból származó, egy termodinamikai egyensúlyból származó sugárzás, és még sincs termodinamikai egyensúlyban semmivel. És ez ennek a fizikai véletlennek köszönhető, hogy a táguló világegyetemben a hősugárzás az úgy hűl, hogy továbbra is hősugárzás marad, holott pontosan a lényegét vesztette el a termodinamikai egyensúlyt. Tehát valamikor volt egy anyag, amivel ő egyensúlyban volt, volt nekik hőmérsékletük, jól megegyeztek, elosztották az energiát, utána ő magában hűl, kellett az a lépés, az a lecsatolódás, amikor akivel ő egyensúlyban volt, az különáll és magában eljátszik valami egészen mást, a fotongáz pedig magában tágul, és pontosan úgy csinál, mint hogyha ilyen dugattyús rendszerben hűtenénk. Figyelem, ez nagyon érdekes, ennek utána lehet számolni. A fotongáznak a termodinamikájához hát kell valami feltevés a fotonokról. Kiderül, hogy ez csak akkor igaz így, hogyha a fotonoknak nulla a tömege. Hát miért meg már valaki fotont mérlegel? Hát nyilván nem, ahhoz azért túl könnyű. A laboratóriumban csak azt lehet mondani, hogy a fotonoknak bizonyos kísérleti értéknél kisebb a tömege. Nem tudom azt mondani exaktul, hogy nulla. Oké, tehát a laboratóriumi mérésekben hát nyilván nem súlyt mérnek, hanem bonyolultabb módon vizsgálgatják a fotonokat, azoknak a tulajdonságait. A laboratóriumi mérések azzal összhangban vannak, hogy a fotonnak a tömege, mit tudom, az elektron tömegének 20 millió modellnál biztos kisebb. Minden fizikus letesi a nagy esküt, hogy exaktul nulla. De természetesen ezt laborban nem lehet kimondani, hogy exaktul nulla, hanem van valami hiba határ. Az egyik legfontosabb mérési bizonyíték arra, hogy a fotonnak tényleg nulla a tömege, az pont a kozmológiából származik. Hiszen, hogyha nem pont nulla lenne a fotonnak a tömege, akkor ez a hőmérsékletű sugárzás egy kicsit másképp ült volna, és akkor most, amit látunk a rádióhullámok tartományában, az nem Planck görbe lenne, hanem egy kicsit más. Amikor a 90-es évek elején műholddal először megmérték a teljes Planck görbét, akkor ezzel egyebek között azt is bebizonyították, hogy a mérési pontosságú belül a fotonnak nulla a tömege. A sokféleképpen lehet méricskélni. Például a foton nulla tömege összhangban van azzal, hogy a Coulomb törvényben, hogy a testek közötti elektromos taszító vonzóerőben 1/R négyzet van. Ha nem nulla tömeg lenne, akkor olyan lenne, hogy 1/R négyzet szer E ad minusz alfa R, ilyen úgynevezett Yukawa típusú erő lenne. Vagy például, hogy egy még durvábbat mondjak, az elektromos töltés megmaradása az matematikailag elméletileg szoros kapcsolatban van a foton nulla tömegével. Tetszik emlékezni, mert sokszor beszéltünk arról, hogy a szimmetriákból következnek megmaradási tételek. A tér eltolási szimmetriájából következik az impulzus megmaradás, az elforgatás szimmetriából a perdület megmaradás, és így tovább. Kiderült, hogy az elektrodinamikában van egy speciális szimmetria, az úgynevezett mértékinvariancia, ami nagyon fontos, mert annak idején egy matematika nehézségnek tűnt, de ennek aztán kidolgozták az elméletét, és ennek az analógiára építették fel azokat a részecske fizikai elméleteket, amik aztán egyesülnek, és ezt a bizonyos nagy egyesített elméletet adják, azok mind ezen a matematikai trükkön, ezen a szimmetrián alapulnak. Mindenesetre ebből a szimmetriából, az úgynevezett mértékszimmetriából következik egyrészt az elektromos töltés megmaradása, másrészt az, hogy a fotonnak nulla a tömege. Ha a fotonnak nem lenne nulla tömeg, ez a szimmetria nem lenne pontos, és nem maradna meg az elektromos töltés, és akkor annak beláthatatlan következménye lennének a világegyetemre. Pillanatnyi tudásunk szerint ez exakt megmaradás. Tetszik emlékezni, a múltkor volt arról szó, hogy a protonnak nem biztos, hogy megmarad a barion töltése, tehát a protonok azok esetleg átalakulhatnak, elbomolhatnak. Vannak olyan töltésjellegű mennyiségek, amik nem igazi megmaradó mennyiségek, csak úgy közelítőek. Az elektromos töltés az minden bizonnyal pontosan marad meg. Tehát az, hogy Planck görbévé transformálódik a tágulás során, az egyebek között a fotonoknak a speciális tulajdonságának a következménye. Na most, ugye a sztorit azt mindenki ismeri, tehát ezt Gamovék megjósolták 48-ban, és senki nem vette komolyan. Ez egy olyan neves cikk volt, hogy egy Alfer nevű tanítványával együtt csinálta a Gamov, és viccből beleírta egy harmadik embernek a nevét is, aki semmi köze nem volt a cikkhez, de neves fizikus volt, az meg Béta volt, és akkor Alfer Béta Gamov, mert az olyan, mint az Alfa Béta Gamma. És akkor szegény Alfer azóta is szív, mert hogy a másik kettő neves fizikus volt, ő meg kevésbé, és akkor azt mondták, hogy biztos ő csak úgy, ő végezte a számításokat. Most már, hogy kell mondani, az idő azért valamit segít, a másik kettő kihalt, és Alfer még most is emlegeti a dolgokat. Jó, szóval ez egy ilyen nagyon nevezetes cikk, így utólag. Akkor senki nem vette komolyan. Akkor elérkezett 1964, akkor közvetítették először az olimpiát műholdon. Itt még vannak néhányan az idősebb korosztályban, akik talán még emlékeznek erre, hogy hát lényegében nem sportesemény látszott, hanem hangya focisszal, úgyhogy sistergett a képernyő, meg egyebek, de mindesetre élőbe átjött Tokióból. Hát mi már csak ennek a felvételét láttuk, de Amerikába egyenesbe adták a tokiói olimpiát 64-ben, az első távközlési műholdak segítségével. Miért volt ennyi zaj? Hát egyrészt, mert ott tartott a technika, másrészt, hát biztos valami beleszól. És ekkor a Bell laboratóriumban elkezdtek vizsgálgatni, hogy mi is az a mindenféle sistergés. Azok az antennák, amikkel ezeket a méréseket végezték, egyrészt a mai parabola antennáknak az ősei, másrészt inkább úgy néztek ilyen nagy dobozokat, ilyen csőszerű, olyanok, mint a mostanában a légkondicionálnak, ezek a nagy alumínium csövei, ahhoz hasonlították inkább. És akkor beállították a műholdra, aztán próbálták nézni, hogy milyen jelek jönnek. Akkor már volt rádiócsillagászat. A rádiócsillagászat is a háborúnak köszönhető, hogy a háborúban kifejlesztették a radart, hogy mindenféle repülőgépeknek a jeleit vizsgálgassák, vagy visszavett jeleit, és aztán utána egyszer csak már nem jöttek a bombázók, viszont megmaradtak a radarok, és a fizikusok jó ütembe lecsaptak rá, hogy hát akkor ne szedjétek már szét, hadd nézzünk mi egy kicsit. De persze mondjuk két bombázás között is időnként úgy körülnéztek az égen, és innen-onnan érkeztek jelek. Már a háború alatt már többen rájöttek arra, hogy érkeznek jelek kintről az űrből. Részben a napnak fogták a rádiósugárzását, részben pedig láttak valamit a tejútrendszer középpontja irányából jönni. És hát akkor utána ráálltak a mindenféle nagy antennákkal, és elkezdték nézegetni, meg hát a radartechnika alapján most már tényleg csillagászati célra építettek rádiótávcsöveket. De az, hogy az űrből érkezik rádiósugárzás, az már viszonylag ismert volt. A Föld légköre az az elektromágneses sugárzásnak bizonyos tartományait teljesen elnyeri. Tehát például az infravörös az nem megy át. Hát ez most lényegében életfontosságú mindannyiunknak, hiszen a Földnek az infravörös sugárzásának jelentős része nem megy át, ebből lesz az üvegháztartás. Bejön a látható fénytartományában a sugárzás, fölmelegíti a Földet, Föld termalizálja, megpróbálja kisugárazni infravörösbe, de ott áll közben a légkör, és az visszanyelés itt marad, és egy kicsit melegíti. Tehát ahhoz képest a Földnek annak olyan mínusz 10 fokosnak kéne lenni Celsiusba, de ehhez képest plusz 15, mert ennyivel melegebb. Ha még egy kicsit több széndioxidot, vastagabb üvegházat teszünk, akkor lesz az plusz 50 fokos is, és akkor már nagyon melegünk lesz. Ezen lelkesen dolgozunk. Na most mindesetre ilyesmiken múlik, tehát a sugárzás bizonyos tartományai nem mennek át. Ez azon múlik, hogy az a sugárzás az a légkörben levő molekulák némelyikében elnyelődik. Ugyanez van a rádiótartományban is, hogy az viszont már nem a molekulákon, hanem a felső ionoszférának a plazmáját rezekteti meg egyebek, tehát bizonyos rádiótartományok átjönnek, bizonyosok meg nem. Szoktak ilyeneket rajzolgatni, hogy a frekvencia függvényében megmutatják, hogy itt van az elnyelés, akkor itt van egy ablak, tehát bizonyos hullámok átjönnek, akkor ez a látható ablak, és akkor a rádiótartományban is van egy olyan frekvencia intervallum, ahol bejön a sugárzás. A Planck-görbe, ha emlékeznek, az így folytonos. Tehát, ha én ki akarnám mérni a Planck-görbét, akkor a nagyon kicsi hullámosszaktól a nagyon nagy hullámosszakig folyamatosan kéne mérni. Az a bizonyos 2,7 kelvines hőmérsékletű sugárzás, amit az űrből észlelünk, annak a nagy részét a légkör elnyeli. Tehát abból a Planck-görbéből, ami ilyen, abból ennyi látszik. Egy pici kis darab. Végül is ez az, amit észleltek annak idején ezzel a műholdvevő antennával. Azt észlelték, hogy hát sisterek, némi zaj van. Tehát a jelre rakódott egy zaj. akkor kipucolták az antennát, kidobták belőle a galambfészket, a galambokat, ugye. Most valahogy részletesen le van írva a történet. Ja, ezt már akartam ajánlani, nemrég egy-két hónapja jelent meg egy nagyon jó könyv, ami a kozmológiának a 20. századi történetet részletesen és mindenféle anekdotákkal fűszerezve tartalmazza, és hogy kell mondani, összesen két szakmai hibát találtam benne, tehát ez, és nem oldalaként, hanem az egész könyvben, tehát ez nagyon jó, mert ugyanakkor megjelent egy másik is, amiben oldalanként van kettő. Tehát ez a Singh nevű szerzőtől a Nagy Boom címet viseli, és ezt jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Na, ebben vannak leírva részletesen a történetek, hogy ezek állatbarátok voltak, ezek a csillagászok, ezért a galambokat betették egy ketrezbe, és elvitték messzire, és szabadon engedték, de hát azok visszajöttek, és visszaköltöztek az antennába, és három ilyen kísérlet után végül kénytelenek voltak agyonverni őket, és kipucolták, aztán kisikálták a galambörüléket, és még mindig volt zaj, még mindig volt. És akkor egy idő után rájöttek, hogy hát ez nem a szétszették a vevőt, újból összeforrasztották, hogy ne legyenek ilyen illesztési hibák. Még mindig jött, hát ez valahogy kívülről jön. És akkor elkezdték vizsgálni, hogy vajon milyen periodicitást észlelnek benne. Hogyha naptól jön, akkor ugye 24 óránként erősödni kéne. Illetve a csillagászok meg szokták különböztetni azt a periódust, ami a napnak a föld körüli keringésére, tehát a csillagoknak a föld körüli keringése, hát ez a látszólagos keringés, a kettő között van némi négy perc, diffi, és például amikor rájöttek arra, hogy a tejútrendszernek a sugárzását fogják, az például éppen azon mondunk, hogy nem 24 óra volt a periódus, hanem 24 óra mínusz 4 perc, mert akkor ez a csillagoknak a föld körüli periódus ideje. Ilyeneken múlik a dolog, hát keresték a periódus időt, hogy honnan jön, és nem találtak benne periódust. Mindenhonnan egyformán jön. Mi lehet ez? Hát valami, ami bennünket körülvesz, és minden irányból egyenletesen jön. Hát ez olyan, mintha ülnénk a forró kemencébe, és a forró kemencébe jönne a termikus sugárzás minden irányba. Akármerre fordulunk, mindenhol meleg. Természetesen, hogy ilyet mondjon az ember, az a teljes plangörbét kell látni, de hát a föld légkör ezt leárnyékolta. Nem jutottak el közvetlenül ahhoz a következtetésig, hogy ez egy hősugárzás, ami mindenhonnan érkezik. Viszont eljutottak azok a következtetés, hogy beszélni kell az elméleti fizikusokkal, hogy hát jó lenne megmagyarázni, mi ez. Tehát miután mint rendes kísérletiek kiderítették, hogy ez nem mérési hiba, és nem a berendezés hibás, hanem tényleg van valami effektus. És ugyanakkor viszont néhány várossal odébb az elméleti fizikusok egy része meg újból felfedezte azt, amit Gamovék 1948-ban kiokoskodtak, hogyha tényleg volt nagy bum, és tényleg forró volt az anyag, akkor annak most már van valami maradék sugárzása, úgy is hívták egy idég ezt, hogy maradvány sugárzás, és az a jelenlegi technikával bizonyára mérhető. Most, hogyha ilyeneket hall az ember, hogy bizonyára mérhető, nem tudom, mennyire ismernek itt elméleti, meg kísérleti fizikusokat, ugye az elméleti fizikusok azok, akiket kitiltottak a laborból annak idején, engem is kitiltottak annak idején, mert ráadtam véletlen 3000 voltot egy drága berendezésre, meg ilyesmi, és azt mondták, hogy inkább vizsgázzak le a témából, de ne nyúljak a masinához, mert nehéz pótolni. Szóval amikor az elméleti fizikus már nagyon azt akarja bebizonyítani, hogy amit ő csinál, az nem csak papír és szerúza, meg nézze, hanem valami komoly, akkor azt mondja, hogy ez bizonyára mérhető. És akkor utána, ha szerencséje van, akkor találkozik egy kísérleti fizikusokkal, aki elmagyarázza neki, hogy miért nem mérhető. Mi éppen most estünk át itt egy ilyen periódusban néhány hónapja, szóval vannak ilyenek más témában is. Hát ezek éppen azon gondolkodtak, hogy a jelenlegi technikával, mert hát ugye már a 20. század 60-as éveiben vagyunk, most már bizonyára mérhető, és véletlenül szerencsék volt, és egy bulin összefutottak ezekkel a kísérletiekkel, akik meg éppen elméleti embereket kerestek, akik szerették volna megkérdezni, hogy vajon mi lehet ez a dolog. És akkor elmondták egymásnak, hogy mivel foglalkoznak, és egy idő után rájöttek, hogy ugyanarról beszélnek, hogy én keresek valami effektust, amit ti esetleg meg tudtok mérni, mert meg megmértünk valamit, és ti esetleg meg tudjátok magyarázni. Aztán utána lepublikálták a kettőt együtt egy folyóiratnak ugyanabban a számában, és ez nagyon durran. Természetesen akkor mások is rávetették magukat a témára, és kiméricskélték, és kiderült, hogy néhány év múlva a kísérletiek megkapták a Nobel-díjat, Penzias és Wilson. Ugye ezt már azt hiszem többször emlegettem, hogy a Nobel-díj bizottság az nagyon konzervatív, olyan értelemben, hogy inkább a kísérletieknek adja. Mert ha valamit megmértek, az meg van mérve. Hát feltéve, hogyha nem túlságosan sok mérés hiba volt benne. Az van. Az egy jelenség, az egy effektus. Hogy fontos vagy nem fontos, vagy érdekes vagy nem érdekes, az megint más. Valaki azt esetleg 50 éve megjósolta azt a jelenséget, hát ha mégsem az az oka. Hát ha majd 100 év múlva kiderül, hogy nem. Inkább várjuk meg, amíg az elméleti ember meghal, és akkor ugye halottak már nem lehet Nobel-díjat adni. Tényleg így van, szóval ezért kapnak nagyon öreg emberek, mert amikor viszont mégis rájöttek, hogy komoly dolgokat csináltak, akkor gyorsan a halálok előtt odaadják. Elvileg a Nobel-díjat úgy alapították, hogy az abban az évben végzett legfontosabb tudományos eredményekért, hogy persze azt mikor derül ki, hogy akkor mostanában adtak ilyen 50-es, 60-as években elért eredményekért. Legjobb az, hogyha később megint aktuálisá válik a dolog, akkor most felfedeztek valami fontosat, és megkeresik annak az egyik ősét, aki megalapította az adott tudományágat, és még esetleg él, és akkor még ő is kap belőle. Szóval mostanában sokszor így adják. Az, hogy olyan ember, aki megjósolt egy kísérletileg kimért és elmélet, és Nobel-díjat jutalmazott effektus, az nagyon ritka. Hát például a Wernbeck-Salam-féle modellért, tehát a részecskefizikának az egyesített modelljéért is először kiadtak, aztán 4 vagy 5 kísérleti Nobel-díjat olyan részecskéknek a felfedezésére, amiket az elmélet megjósolt. Akkor már nagyon bejöttek, na jó, hát akkor adjunk az elméletieknek is, akik mindezt megjósolták. Na most itt például Gamow, aki összesen annyi mindenfélet kitalált, hogy legalább 3 Nobel-díjat járt volna neki, ő nem kapta meg, és ez az egyik legnagyobb igazságtalanság a fizika és a Nobel-díj történetében. Tehát például ezért neki bizonyára járt volna. Lényeg az tehát, hogy felfedezték ezt a bizonyos háttérsugárzást, és akkor rájöttek, hogy ez nem más, mint ennek a hajdani univerzumnak a forró plazmájának a visszfénye. Azaz egy olyan sugárzás, ami annak idején egyensúlyban volt egy forró plazmával, azóta kitágult, és most már a rádiótartományban itt van. Ez a kitágulás, ez tehát így érthető, hogy a világegyetem tágul, és ezért a fotonoknak megnyúlik a hullámhossza. Lehet ezt egy kicsit másképp is interpretálni, csak az nem olyan igaz. De az úgy jól hangzik. Ugye az az anyagdarab, ami azt kibocsátotta, az jó nagy sebességgel megy el tőlünk, hiszen a világegyetem tágul, és az elszaladó objektum által kibocsátott sugárzás az vörös eltolódás szenved. Tehát az a plazma darab az jó messze van, arrafele szalad, és ezért az ő által kibocsátott ultraibolya, mire ideér, addigra Doppler miatt átmegy a rádiótartományba. Így is lehet interpretálni, végül is ez ízlés dolga, hogy így fogalmazzuk, vagy úgy fogalmazzuk. Szóval a lényeg az, hogy ezt a sugárzást akkor elfogadták, amikor aztán sokan ellenőrizték és kimérték, hogy ez tényleg ilyen, nézték az égbolt különböző irányába, innen is jön, onnan is jön, nyilván, hogyha napból jönne, akkor nem lenne minden irányba egyenletes, stb. Akkor végül is elfogadták, és ez a nagy bumnak, a világegyetem korai forró állapotának az egyik legfontosabb bizonyítéka. Egyebek között ez ölte meg a steady state modelleket. Ugye volt olyan modellje a világegyetemnek, hogy nem csak térben egyforma, hanem időben is egyforma. Korábban ez volt a domináns modell. Amikor a világegyetem tágulására rájöttek, hát akkor mondhatták, hogy hoppá, nem ilyen. De okos emberek, például Fred Hoyle kitaláltak azt, hogy lehet stacionáris módon tágulni. A világegyetem tágul, akkor ugye ritkul az anyag. De hát, ha közben ott keletkezik még újabb anyag, és ezért miközben tágul, mégis ugyanolyan sűrű marad. Természetesen nálunk ezt, mint ideológiai elhajlást megbélyegezték, hiszen már Engels megmondta, hogy az anyag megmarad. Hát hogy képzelünk olyanokat, hogy itt anyag keletkezik? De hát az anyag megmaradás törvényét ezt nem a magyar parlament fogadta el. Igaz, hogy akkor, mondjam, akkor hónaponként kéne módosítani? Na mindegy, de meg az alkotmánybíróság még is lenne hozzá néhány szava. De lényeg az, hogy mint minden természet törvény, ez kísérleti lapon bizonyos pontossággal az eddigi tapasztalatokkal összhangban van. Amiket itt kiszámoltak, hogy mi kéne ahhoz, hogy egy ilyen táguló világban a sűrűség állandó maradjon, hát köpfény évenként és 1000 évenként kéne egy atomnak keletkezni, ez kísérletek lényegében mérhetetlen. Beleférne. Szóval nyugodtan mondhatnánk. Hoyle eredetileg úgy gondolta, hogy egy-egy atom keletkezik ott. Tehát, hopp, egy hidrogénatom. Ugye elektromos töltés megmaradt, hát a barion töltése még egy kicsit töprengtek, ezt matematikailag mindenféle módon ki lehetett magyarázni. Szóval volt, aki ezt jobban szerette, mert hát mi az, hogy nagy bum? Sőt, még ideológilag azt mondták, hogy a nagy bumosok azt képzelik, hogy a világ összes anyag egy pillanatban keletkezett. Hát mi meg azt mondjuk, hogy szépen elosztva mindig itt-ott keletkezik valamennyi. Mennyivel jobb ez? Hát miért lenne kitüntetve az a pillanat, amikor ott egyszerre keletkezik a sok anyag, hát mennyivel jobb szétszórni. Sőt, magát a nagy bumszót is hol találta ki leszólásaként az elmértek, hogy hát ilyen furcsa hülyeségekbe hisztek, mint a nagy boom, big bang, és azok megmondták, hogy köszönjük szépen. Később aztán, amikor ez már komoly elmélet volt, talán hallottak róla, hogy volt egy pályázat. Kiírtak egy, na találjunk már ki valami komolyabb nevet a nagy boomnak, hogy ne legyen már ilyen vicces, mert hiszen ez már egy komoly és sokszorosan igazolt elmélet. És akkor ilyen jó történetek, vagy nevek érkeztek, hogy Isten kozmikus kezdőrugása, meg ehhez hasonlók. Aztán 17 ezer pályázat volt, és végül örömmel maradtak a nagy boom mellett, mint ami a legfrappánsabb, legrövidebb és legjobban kifejezi az egészet. No szóval, ez, a nagy boom az azt mutatja, pontosan a háttérsugárzás azt mutatja, hogy az univerzum nem volt mindig ugyanolyan állapotban, hiszen most nincs benne egy olyan forró plazma, amivel ez a sugárzás egyensúlyban van, de ez valamikor egyensúlyban volt az anyaggal, tehát korábban az anyag másfajta állapotban volt. Nem lehetett mindig ugyanolyan. Hol persze Ravasz Fizikó aztán kitalált később egy még cifrább elméletet, amiben még ez is belefér, és mégis csak steady-state. Erről esetleg később majd még egyszer szó lesz. De az eredeti ilyen állandósult állapot univerzum modellt ez a dolog megfúrta. Innentől veszik komolyan. Na és akkor hogy megy tovább a dolog? Hát először is el kell kezdeni hirdetni az igét. Most már tudjuk, hogy ilyen volt a világ. Akkor kezdtek olyan könyveket írni, hogy hát ismertessük meg a közönséggel is. Ennek az egyik legfontosabb könyve az a Weinbergnek az első három perc, ami jó néhány évvel később, azt hiszem 20 évvel később magyarul is megjelent. Tehát az első három perc. Ugye akkor már néhány év alatt kiszámolták azokat a részleteket, amiket a múltkor elmeséltem, vagy majd az elején elmeséltem, hogy a forró univerzumban milyen magreakciók mentek végbe, és hogy milyen atommagszintézis. Aztán összehasonlították a kísérleti eredményeket, hogy mennyi hélium van a csillagokban, ez volt a következő bizonyíték, és akkor ez a három együtt, hogy a galaxisok távolodnak, van a háttérsugárzás, és a hélium az annyi amennyi. Ez együtt már egy jó erős bizonyítékrendszer volt a nagy boom mellett, és ezt akkor már komoly elméletként lehetett népszerűsíteni. Természetesen a részletekben lakik az ördög, és a részleteket is kell kezdeni vizsgálni. Hát mit kell például egy ilyen sugárzással kapcsolatban megvizsgálni? Hogy tényleg Planck-görbe. Hogy tényleg hőmérsékleti sugárzás. Mit láttak annak a görbének egy ilyen pici kis részét? Az úgy megfelelt egy háttérsugárzás, vagy megfelelt egy ilyen hőmérsékleti sugárzás görbének egy kis részét. De hát, ha később másképp fog kunkorogni. Hát ennek egy hátránya van, hogy a sugárzás többi része nem jön át a légkörön. Hát akkor építsünk műholdat. Ha nem is műholdat, akkor mit kell tenni? Föl kell küldeni a légkörnek jó magas részébe, például a vízpára elnyeli a sugárzás jelentős részét, a vízpára fölé a stratoszférába. Ballonokra szereltek szondákat, amik különböző tartományokban méricskélték a sugárzást. Most néhány éve is volt egy ilyen, az Antarktiszon talán hallottak a bumerán kísérletről, mert zseniális a dolog, az Atlantiszon, Antarktiszon van egy, bocsánat, a sarkot körüljáró légkörzés, olyan, mint itt a passzát szelek, csak hát ott megy szépen körbe. És jó magas fenség, az egész száraz, a levegő, nincs benne vízpára, föl kell küldeni a ballonon a szondát, ami méri a sugárzást. És néhány nap alatt körbejárja az Antarktiszt, és akkor le kell hozni, le kell vadászni, az meg addig az detektálja. Tehát ezért bumerang, eldobjuk, és a légkörzés körbe viszi. Tehát ilyen méréseket végeztek meg magasban repülő repülőgépekről, és csináltak, és de hát a legjobb lenne űrszondát fölküldeni. Mit kell csinálni? Egy jó nagy űrszondát kell építeni, ami a háttérsugárzást méri. Ehhez először meg kellett győzni a NASA-t meg egyébeket, hogy ez fontos dolog. Hát mi volt akkoriban a fontos dolog? Győzzük le az oroszokat és érjük el a Holdat. Ja, erre koncentráltak minden energiát a 60-as években. Ezért jó sokáig ez nem is volt kérdés, hogy ilyen jellegű, kit érdekel az első három percnek a vízfénye, vagy valami ehhez hasonló jellegű dolgok, hát azt akkor nem méricskéljük. Ha itt a Földön meg tudjátok mérni, jó van, publikáljátok, de hát miért nem adunk pénzt. Aztán később, amikor a holdat már elérték, és akkor arra is rájöttek az amerikaiak, hogy az oroszok már meg se próbálják, akkor le is állították a holdutazásokat, mert akkor már minek. És akkora NASA hirdetett egy olyan tudományos programot, hogy most olcsó és tudományosan hasznos projektekre, tessék, itt van a rakétakapacitásunk. Sőt, hát közben megépültek a űrsiklók, amik jó nagy dolgokat tudtak fölvinni. Végül például felvittek a Hubble űrteleszkópot is. Megtervezték ezt a bizonyos szondát, ami majd kiméri a kozmikus hát és sugárzásnak egy csomó részletét. És közben volt a Challengernek a balesete, ami miatt leállt az űrszondáknak leállt az űrrepülőgépeknek a repülése pár évig, hogy a Hubble is hevert a Földön, és nem vették észre, hogy görbe a tükre, meg egyéb ilyen bonyodalmak voltak. Na hát akkor ezek nem tudtak sokáig várni, és kiokoskodták, áttervezték a műszert kisebbre, és végül is be tudták zsufolni egy rakétába is, és végül 89-ben föllőtték ezt a COBE, az a Cosmic Observer Cosmic Background Explorer, tehát a háttérsugárzást mérő szondát. Az első néhány perc alatt meghozta az első tudományos eredményt. Ugyanis fönn a légkörön túl már a teljes rádióspektrumot tudta mérni, és gyönyörű szép plangörbét produkált. Mindjárt mutatok egy szép plangörbét. Egy mérési eredményén az embernek a mérési hibákat is szokás közölni. Itt egy plangörbe. Ez egy olyan plangörbe, ami teljesen tisztességes, mert tartalmazza a mérési hibákat. És ilyen mérési hibákat úgy szokás, hogy az ember lerajzza a mérési pontot, csak egy ilyen kis intervallumot rajzol, egy vonalkát, hogy milyen nagy a hiba. Hát, pillanat, itt van az is. Itt a mérési hiba akkor, hogyha kinagyítjuk ezt a pontot, benne van a görbének a belsőjében a mérési hiba. Szóval annyira pontos, hogy a ceruza vonalnál vékonyabbak a hibák. Ilyen szép flanggörbét még a Földön sem mért soha senki. Hát ennyire pontos, hogy a ceruza vonal belsőjében vannak ezek error vonalacskák. Ez azt jelenti, hogy ez tényleg plangörbe. Tehát valóban egy hőmérsékleti sugárzásnak a görbéje. Én mondtam az előbb, hogy Hoyle például csinálta azt is, hogy később már, miután már megvolt a nagy bum, és az első nagy ijegységen túlestek, akkor csinálta egy még ravaszabb modellt, ami elismeri az ősrobbanást, vagy azt, amit mi ősrobbanásnak hívunk, ő azt, hogy átkeresztelte, egy ilyen továbbra is érvényes állandósult univerzum modellt. Aztán annak a részleteit is kiszámolták, abban ki lehet magyarázni a háttérsugárzást, de egy picit eltér a plangörbétől, hogy azért becsületes tudostól, nem csak mániákus, vagy bizonyos elméletekben hisz, ő megmondta, hogy ez egy mérhető, ugye az egy rendes tudományos elmélet, amit cáfolható. Azt mondom, hogy itt vannak a kisangyalok, három szárnyuk van, infravörös szemük, de nem láthatók, és nem lépnek kölcsönhatásba az emberek, akkor ez egy cáfolhatatlan elmélet. Próbálj meg valaki bebizonyítani az ellenkezőjét, hát definíció szerint nem léphetünk fel a kölcsönhatásra. Ez nem tudományos elmélet. Tudományos elmélet, Popper szerint az, ami falszifikálható, tehát megcáfolható méréseket. Hoyle-féle elmélet is megcáfolható volt, és ez a mérés meg is cáfolta, mert a Hoyle-féle görbe egy kicsit másképp húzódott volna. Ez a pontos mérés, ez azt mutatta, hogy ez valóban egy háttérsugárzás, valóban egy hőmérsékleti sugárzás. És most már nem azt mondjuk, hogy kb. 5 kelvines, és nem is azt mondjuk, hogy 2,7, körülbelül ennyit láttak azelőtt a Földön belőle, vagy azt nem ezt a részt láttak ennyit belőle, most ez a teljes plangörbe. És most már 4/10 pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mennyi ennek a hőmérséklete. Na de most mit is mértünk? Egy adott irányból érkező sugárzásnak a frekvencia szerinti eloszlását. De nézzük meg ezt másik irányokban is. Különböző irányokból egyformán érkezik-e? Kiderült, hogy igen, tehát ez a plusz-minusz, ez nem csak ezt jelenti, hogy mennyi a mérési hiba, hanem a különböző irányokból érkező sugárzás is az első néhány tizedes jegyben ugyanaz, és az utolsóban van egy pici kis különbség, hogyha egyik irányban nézem meg a másik irányban. Tehát a világegyetem különböző irányaiból egyforma hőmérsékletű sugárzás érkezik. Ezt már ugye a korábbi mérések is mutatták, hát ez mutatta meg legpontosabban, és ennek a magyarázatára, erről már korábban volt szó, az inflációs modell a legjobb. Miért lehet az, hogy innen meg onnan ugyanolyan sugárzás érkezik? Mert azok a tartományok valamikor, amikor még termodinamikai egyensúly volt, most nincs, amikor még termodinamikai egyensúly volt, azok akkor egymással egyensúlyban voltak. Ez a szokásos tágulási modellből nem jön ki, de az infláció, a hirtelen exponenciális felgyorsult tágulás, az már ki tudja magyarázni. Volt egy kis tartomány, amiben belül kialakult a termodinamikai egyensúly, jó nagy pontossága, hirtelen fölfújta az infláció, utána lassulva tágul tovább, és innen meg onnan most érkezik meg a sugárzás, és az ugyanolyan hőmérsékletről árulkodik, mert hogy valamikor ugyanolyan volt az anyag, és utána abból egyforma módon tágult ki. Tehát ennek a sugárzásnak az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy Planck-görbét követ, tehát hőmérsékleti sugárzás, másik az, hogy nagyon egyenletes, nagyon pontos elosztás. Először, amikor még a földi mérésekkel kimérték, akkor azt vették észre, hogy van benne egy ilyen néhány százalékos különbség bizonyos irányokban. Egyik irányból vörösebb, másik irányból kékebb. Miért lehet ez? Hát ez meg Doppler eltolódás. Ha megyek arrafelé, akkor a szembe jövő fény kékebb, ha tőlem elmenő fény vörösebb. Tehát ki tudtuk mérni a földnek a mozgási sebességét. Ez kb. 700 km per szekundum. Mihez képest? Hát ez a nagy kérdés. Mihez képest? Ezt kereste annak idején a Mayhew-Zombardi kísérlet. A Mayhew-Zombardi kísérlet idején azt gondolták, hogy van az éter, ami kitölti az univerzumot, és ahhoz képest mozog a Föld, és mérjük meg, hogy milyen gyorsan mozog. Azt derült, hogy nem lehet megmérni optikai mérésekkel. Most megmérték. A háttérsugárzás egyik irányba, és pontosan követítő, hogy nem csak az, hogy vörösebb meg kékebb, hanem a szögfüggvényeben ki lehet mérni, hogy pont szépen egy koszinuszos, úgy is hívják, hogy ez a nagy égi koszinusz, tehát ez a szög szerinti elosztása. Akkor, hogyha azt kitranszformálom, tehát átülök egy olyan koordinátorrendszerbe, ami a Földhöz képest mínusz 700 km per szekundumban megy, na ahhoz a koordinátorrendszerhez képest nagyon egyenletes az elosztás. Mit is jelent ez? Az, hogy utólag felfedezték az étert, vagy utólag újjászületett az éter. Hát akkor annyi Einsteinnek meg a relativitásnak mentnek, ugye? Az ember bemegy Magyarországon egy könyvesboltba, akkor nagy nehezen lehet találni egy Einstein könyvet, viszont előzőleg így a fejére esik az a 8 polcot betöltő, Einstein hülye volt, Einstein homoszexuális volt, Einstein megcsalta a feleségét, és Einsteinnek amúgy sincs igaza című könyvekből álló óriási kupac. Ezek nagy részét mind magyar szerzők írták, de különbözők, és egymásnak is ellent mondanak, de mindenten büszke rá. Na most, függetlenül attól, hogy ezek marhaságok, most nem erről van szó. Nem az ételt fedeztük föl. Ja, a nagy különbség a következő. Hogyha lenne egy ilyen univerzális éter, amihez képest számítanak a sebességek, akkor, hát akkor nem lenne igaz a relativitás. Most nem arról van szó, itt nem az éterről van szó, hanem a háttérsugárzásról. Háttérsugárzás az nem az éter a világ abszolút nyugvó koordinátorrendszere, az egy konkrét anyagi objektum. Azon se csodálkozik senki, hogy a Föld a tejútrendszer középpontjához képest mozog. Hát az is egy anyagi objektum, mi egy másik valahogy mozgunk egymáshoz képest. A háttérsugárzás is egy anyagi objektum. Valamikor keletkezett, valamilyen oka van annak, hogy ő mérjen. Például adott koordinátorrendszerben mérjen egyenletes elosztáson. Olyan, mint képzeljünk el például, hogy van egy nagy tó, amiben áll a folyadék. Ahhoz képest én heverek a gumimatracomon, és fúj a szél, és akkor ki tudom mérni, hogy milyen sebesen mozgok a tóhoz képest. Nem csodálkozom. Én nem abban a koordinátorrendszerben vagyok, amiben a tó. Pontosan a tó az a környező sziklákhoz, stb.hez képest nyugodt. Ha én egy folyóban ülnék, akkor az lenne a természetes, hogy azon hevernék a gumimatracommal, akkor a körülöttem levő vízhez képest tipikusan nyugodom, és mondjuk nem fúj a szél, akkor visz engem a folyó. És tényleg akkor a parthoz képest mozognék. Ott az lenne a természetes. Hogyha ez a tó a körbe van határolva kövekkel, stb. Partokkal, akkor nyilván az a természetes, hogy áll, és akkor azt meg tudom magyarázni széllel, mit tudom én, milyen effektusokkal, hogy engem ehhez képest milyen sebességgel visz a matrac. Nagyon meglepődnék, hogyha azt venném észre, hogy körbejárom a tavat. Hát akkor valahol a tó fenekén egy ilyen nagy bálna így forgatja a farkát, és akkor amiatt ilyen köralakú áramlásokat kelt, vagy valaki kihúzta a dugot, és folyik le a víz, és azért megy körbe. Szóval akkor ilyen típusú hipotéziseket kéne, de egy tóba az a természetes, hogy áll a víz. Nem, mert attól álló víz. Egy folyóban meg az, hogy mozog. Mi szabja meg az, hogy áll a víz, vagy mozog? Hát mi az a konkrét objektum, és hogy keletkezett, és mik a tulajdonságai? A háttérsugárzáshoz képest mi mozgunk. Semmi kunszt. Meg kell magyarázni, mi az a háttérsugárzás, hogy keletkezett, és miért ilyen egyenletes eloszlású. Ezt a kozmológiának a dolga, és a kozmológia meg is magyarázza, majd mindjárt lesz még róla szó. Ez nem az éter. Nem az eleve a fizika előtt, meg a világegyetem előtt oda csapott nagy abszolút nulla koordinátarendszer. K0, ahogy Newton mondta meg, és miért a koordináta? Nem, ez egy konkrét anyagi rendszer. Elképzelhető lenne olyan világ, amelyben a háttérsugárzás egyik irányban így jön, másik irányban úgy jön. Olyan, mint egy ilyen megkavart, össze-vissza áramló, mondjuk nem tó, hanem egy jó megkavart pohár víz, és akkor abban egyik helyen erre, meg másik helyen arra megy, akkor nem mondhatnám azt, hogy ahhoz képest én megyek ilyen sebességgel, mert akkor mi az, hogy ahhoz képest? Hát egyik helyen erre megy, másik helyen arra megy, és ilyen sebességgel, olyan sebességgel. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a háttérsugárzáshoz képest ki lehet jelenteni egy olyan rendszert, amelyben a háttérsugárzás durván szóval nyugszik. Most mi az, hogy nyugszik? Ugye hát 300.000 km per szekundommal szaladgálnak a fotonok. Úgy kell érteni ezt a nyugszikot, hogy van egy olyan koordinátorrendszer, amelyben ez minden irányban egyenletes. Ez abszolút nem triviális, hogy létezik ilyen rendszer, amelyben a háttérsugárzás izotróp és minden irányban egyforma. Ő egy nagyon furcsa anyagi rendszer, de egy anyagi rendszer meg lehet magyarázni, hogy ő miért ilyen, hát ezen kell utána töprengeni. Ennek a Cobbi szondának a méréseit mindjárt mutatom. Ezt a ábrát szokták mutogatni. Ez a Volt még egy másik, csak azt most nem találtam. Ugye biztos látták már sokat, hogy középen itt ilyen nagy piros folt volt. Ez a hőmérséklet elosztása akar lenni az éggömbre. Ezt az ábrát úgy kell nézni, mint amikor a földgömbről készül egy olyan ábra, hogy ilyen szép lapos ellipszisre kirajzolják az egész felszínt, és akkor itt van Szibéria, és itt van Alaszka, és akkor itt valahol elvileg összeérnek. Ez egy olyan vetület, ami az egész éggömböt ábrázolja. Most a közepén szokott lenni egy ilyen nagy piros csík, az a tejút. Az a tejút irányában nem lehet pontosan mérni, mert a tejútnak a helyi zavarai, rádiósugárzás az, vagy elnyomja ezt a finom háttéreffektust. Egyszer láttam egy olyan rajzot, hogy körbe rajzolták, és kiderült, hogy pont a Batman alakja. Ez a helyzet, amiatt a kozmológia nagy végső modelljét kötek meg. Na, ha mindegy, ha az ember levonja belőle a tejutat, akkor ez a háttérnek az elosztása. Mi is akar ez lenni? Ezt is már többször mondtam. Ez olyan, mintha erről az asztalról csinálnék szintvonalas térképet. Egy méter plusz-minusz ilyen ezred milliméternek. És akkor az ember megrajzolja az egy ezred milliméteres, meg a két ezred milliméteres szintvonalat, hát az még egy hangyának is azért kutya füle, tehát azért nem igazi tóra ezt megmászni. De hát ha az ember nagyon precíz akar lenni, akkor megrajzolhatja az ezred milliméteres szintvonalakat, és utána be is lehet rajzolni, hogy ahol a 3000 milliméter az már a hegység, és akkor azt jó pirosra rajzolom. A mínusz 1000 milliméter az meg a mélyvölgy, és az sötét kékre. Természetesen így föl lehet így nagyítani, és akkor hú, hát micsoda óriási különbségek. Hát ezek nagyon pici különbségek. Hogy kell ezt mérni? Mit csinált a szonda? Olyan antennája volt, ami bizonyos szögben állt, és az égboltnak egyszerre két részét néztek, és az elektronika összehasonlította az innen meg onnan érkező sugárzást. Ez technikai kérdés, könnyebb úgy mérni, hogy két dolognak a különbségét mérem, és azt nézem, hogy nulla vagy nem nulla, vagy kicsi pozitív, vagy kicsi negatív, mint külön megmérni, és utólag nagyon pontosan megmérni, és utána számítógéppel feldolgozni. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy ez 1000,003 mm, ott meg 1000,001, ahelyett azt mondom, hogy vegyük a kettő közti különbségét, és akkor finomabb mérésekkel ki tudom mutatni, most akkor kétszázad vagy 3000 milliméter a különbség. Hát ilyeneket mért a szonda. Ez egyben meghatározza a felbontását is. Hát ennek a két valaminek be volt állítva a szöge 7 fokra. Ennél kisebb különbségeket nem tudott látni, tehát hogy a két pont milyen szögben van. Olyan, mintha itt én olyan felbontású kamerával készítenék fényképet itt a közönségről, ami 7 fokos. Mennyi ez a 7 fok? Hát ekkora. Hát az látszám, hogy itt valami zöld folt van, ott meg piros folt, meg ilyesmi. Az, hogy borotválkoztál vagy nem, az már nem látszana. Mert hogyha egy fokos pontossággal méricskélek, akkor már az is látszani, hogy az illetőnek két szeme van. Esetleg az arcot még nem lehetne felismerni. Ez a szonda 7 fokos pontossággal mért. Később, tehát ez 90 körül repült, 89-92-ig. Ez egy későbbi szonda, ez az úgynevezett MAP, ami ugye azt jelenti, hogy térképezés, később hozzáírták a W-t, az egyik kutató, aki közben meghalt, a Wilkinson, akkor róla elnevezték, ez a WMAP. Ez már sokkal finomabb felbontással dolgozott, ez ugyanolyan térképek van lenni, csak látszik, hogy kisebbek ezek a rücskök, ez már egy fokos pontossággal mért. Néhány éven belül indul az a következő szonda, amit Planckról nevezték el, ugye, aki ezt a görbét annak idején kiokoskodta, az már még sokkal kisebb pontossággal, na az már, hogyha egy fényképet csinálnak, arról már az egyes arcokat, sőt az egyes arcokon a fáradtságot, vagy az arc kifejezéseket is meg lehetne állapítani, az már olyan pontossággal fogja megmérni az univerzumnak a sugárzás elosztását. Miért fontos ez? Meddig kell ezt még növelni, ezt a pontosságot? Mit mérünk? Hát ez a valamikori hajdani plazmának a kibocsátott fényének a finom rücskössége. Hát most kit érdekel ennek az arc kifejezésre? Szóval most hányat vigyorgott, vagy mennyi ránc volt rajta? Mindenkit érdekel, ugyanis ezen múlik minden, az univerzumnak az egész későbbi története, és ez viszont már a kozmológiának egy újabb fejleménye. Tehát volt eleve ez a dolog, hogy felfedezték a háttérsugárzást, amely igazolja azt, hogy egyáltalán volt ez a forró ősplazma. De közben fejlődött tovább az elmélet is, és ez nem olyan túlságosan régi fejlemény, amelyben kiokoskodták, hogy ennek a finom részletein múlik minden, ami ma van. Tehát az, hogy egyáltalán van ez a háttérsugárzás, és nagy pontossággal egyenletes, és mindenhonnan jön, az maga az eddigi univerzum modell melletti pozitív bizonyíték. Az, hogy minden irányból egyforma, az pedig mit igazol utólag? Tessék visszaemlékezni a kozmológiai elvre. Mi volt az? Amikor Bruno kitalálta, hogy a világ mindenhol egyforma. Mindenhol vannak csillagok, és mindegyiken laknak ki zöld emberek, és nézik a világot, és ugyanolyan világot látnak maguk körül. Hát ez egy tiszta filozófiai ötlet volt. Amikor a modern kozmológiának az elején az Einstein egyenleteknek egy ilyen megoldását keresték, az megint egy technikai egyszerűsítés volt. Az Einstein egyenletek marha bonyolultak, 10 darab nagyon bonyolult egyenlet, és lehetetlen őket megoldani. Egy ilyen hipotézisre, hogy az univerzum minden irány, mindenhol egyforma, izotróp és homogén, azzal a 10 egyenletből 2 egyszerű egyenlet lesz, és meg lehet őket oldani, és abból jönnek ki ezek a Friedmann-féle görbék. Ez egy technikai egyszerűsítés, hogy hát ha annyira egyszerű, akkor meg tudjuk oldani. Olyan, mintha az ember kitalálja az amőbák leírásának a rendszerét, és utána csak a gömböket vizsgálgatja. Hát azokat nyilván egyszerű. Lehet szidni emiatt a kozmológusokat, hogy hát ilyen buták és technikailag képzetlenek vagytok, hogy a matematikátokkal csak a gömbölyű dolgokat tudjátok vizsgálgatni. És a kozmológia elvbe bele is kötöttek többen, hogy hát biztos abból jöttek ilyen furcsa dolgok, hogy szinguláris univerzum, kezdőpont, meg egyebek, mert hogy ilyen furcsa gömbölyű hipotézisből indul ki. Utólag az ember ennek alapján azt mondja, hogy a kozmológia elv az most már kísérleti tény. Az univerzum igenis nagy pontossággal, 4/10 pontossággal gömbölyű. Tehát 4/10 pontossággal a különböző irányokban egyforma. És az, hogy 4/10 pontossággal és nem végtelen pontossággal, az pozitívum. Amikor azt mondom, hogy kozmológiai elv, az végtelen pontos. Akkor eleve azt teszem be, hogy minden irányban egyforma. Most viszont azt mondom, hogy ez egy konkrét anyagi rendszernek, a körülöttem levőnek, metagalaktikának, stb. Ezt a 13 milliárd fényév sugarú gömböt betöltő anyagrendszernek a tulajdonsága, hogy ez ilyen nagy, és ennek a sugárzásának, ez nagy pontossággal homogén és izotóp, de nem végtelen pontossággal, mert ez egy anyagi rendszer, az nem egy ilyen ideális és angyali, stb., ami teljesen végtelen simára van csiszolva. Ezt valamilyen technológiával hozták létre, az 1 milliméteres rücsköket lereszelték, addig a 10 millimétereseket, és a 100 millimétereseket ott maradtak. ebből tudok következtetni a RESZ előre, hogy milyen berendezés hozta létre a rendszert. Mi volt az a fizikai folyamat, ami ezt a sugárzást, vagy annak az abban levő rücsköket létrehozta. Most már nagy pontossággal tudom azt, hogy a kozmológia elv igaz, tehát most már nem hipotézis, hogy szabad így számolni, most már kísérletileg bizonyított tény, hogy nem homokra építenek azok a számolások, amik feltételezik, hogy a különböző irányok egyenértékűek, mert ki van mérve. És viszont azt is tudom, hogy ez azért nem végtelen pontosságú, tehát hogyha engem érdekelnek az ebben levő rücskösségek, akkor azt is meg tudom mondani, sőt, ha nekem van egy fizikai hipotézisem, hogy mi is történt a kezdetek környékén, akkor abból, ha jól csinálom, le tudom vezetni, hogy pont a negyedik tizedes egyben van némi kis különbség, és nem a hetedikben, és nem a másodikban. Stimmel? Tehát akkor innentől kezdve ez, ami eddig egy filozófia volt, ez fizikai tény lesz, ami egyrészt bizonyos dolgokat magyaráz, másrészt ő maga is, hogy pont ilyen pontosságú ez a sugárzásnak az elosztása, ez maga is magyarázatra szorul, és lehet mögéje fizikai elméleteket tenni, amik megmagyarázzák, hogy miért pont ilyen. És vannak elméletek. Tessék ránézni erre a másik ábrára, most ennek a részleteit nem akarom elmondani, de a statisztikában vannak olyasmik, hogy korrelációs függvények. Durván szólva olyan típusú dolgokat méríts ki az ember, hogy mi annak a valószínűsége, hogyha az égbolt egyik irányában ez a hőmérséklet az átlagtól 1%-kal vagy 1000%-kal eltért lefelé, akkor tőle egy bizonyos szögtávolságban 2-szer akkora 1000%-kal eltér fölfelé. Stimmel? Ez egy kísérlet. Ez mi annak a valószínűsége? Meg kell nézni az égbolt különböző pontjait, meg kell nézni a tőle, mint amilyen 5 fok távolságban levő pontokat, és megnézni, hogy ott milyen az elosztás. Egy másik pont körül is, stb., és ezt így átlagolni. Erre megvannak a technikai, matematikai módszerek. És hogyha nekem van egy elméletem, ami arról szól, hogy hogy is keletkezett az univerzum, és mi volt benne, és az elmélet az megjósolja azt, hogy a szögfüggvényében ezek a kapcsolatok, tehát a két távoli pont közötti korreláció, tehát hogy itt is nagyobb, ha itt nagyobb a hőmérséklet, mint az átlag, akkor ott is nagyobb, de ha csak ilyen szögeken nézek, akkor itt nagyobb, akkor ott meg biztos kisebb. Stimmel? Tehát ilyen jellegű dolgokat. Jósló elméletem van, és van egy mérésem, és azt össze lehet hasonlítani, és íme itt van egy ilyen. A pöttyök a mérési eredmények, ennek a ábrának a feldolgozása. Nyilván maga az adathalmaz, amit a szonda mért, az ezzel az ábrával szokták szemléltetni, de az egy jóval nagyobb és sok CT-t betöltő adathalmaz. Annak a részletes matematikai feldolgozásával kapják ezeket a pontokat. A görbét pedig elméletileg számolták ki. Pontosabban a számítás azt mondta, hogy van egy modell, mindjárt elmondom a fizikai modellt, a fizikai modellből kijön nem egy ilyen görbe, hanem sok. Ami kb. Így néznek ki, csak kicsit máshol van a hupli. Van benne egy paraméter. És az ember azt mondja, hogy hát változtassuk a paramétert úgy, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a görbe a mérési eredményekre. Hát mindenhol ezt csinálják a fizikában, amikor van egy ötletem, hogy akár például mondjuk a Planck görbe. Az ember lerajzolna nem egy Planck görbét, hanem sokat, tehát itt vannak mondjuk a mérési pontok, és akkor rajzolok egy ilyen Planck görbét, egy ilyet, meg egy ilyet. Hát ezek közül melyik illeszkedik legjobban, kimérem, és így kapom meg annak a paraméterét, hogy ez egy ekkora hőmérséklethez tartozó Planck görbe. Mert ha nagyobb lenne a hőmérséklet, akkor itt lenne a hupli, ha kisebb lenne, akkor itt lenne. Hát ezek közül ez az ilyen paraméter illeszkedik legjobban a mérési eredményekre. Ugyanígy, ez egy bonyolultabb dolog, de hasonló módon van benne egy paraméter, és annak az egy paraméternek a beállításával ezt a marha bonyolult görbét ilyen jól sikerül ráállítani a kísérleti eredményekre. Egy görbében végtelenszer több információ van, mint egy pontban. Itt azért vannak ilyen nagy hibák, mert ugye ez a része annak felel meg, amikor nagyon kis szögekre nézzük, hogy egymástól néhány szög perc távolságra levő pontok között milyen a kapcsolat, egyszerűen még nem elég finom a műszernek a felbontó képessége. Amit most néhány év múlva föl fognak lőni, az majd ki fogja mérni, és akkor ezeknek a hupliknak, ezeken a részeken is majd ezeket a mérési hibákat ilyen picire le fogja szűkíteni. Itt nagyon pontosak ezek, és marha jól ráilleszkednek erre. Az, hogy hol van ennek a teteje, milyen szögeknek, ez durván szóval ez itt, ami errefele van, ez a szögnek a reciprokát akarja mondani, tehát mekkora szögre vannak egymástól, mert errefele jövünk, akkor egyre kisebb szögre levő távolságok közötti kapcsolatokat méricskéri. Néhány évvel ezelőtt az ember azt mondta, hogy én természetesen a kozmológiai standard modellben hiszek, nagybummal, inflációval, stb. Háttérsugárzással. De bárkinek joga van más elméletben hinni, a steady state-ben, az ilyen-olyan modellben volt még vagy 10-20, ami olyan többé-kevésbé tudományos volt. Természetesen mindenkinek joga van akármiben hinni, hogy a kisangyalok tartják a vállukon a galaxisokat, mindenféle ilyesmiket is lehet mondani, ezt nem tekintjük tudományosnak, de hát emberi jogok is vannak meg, ombudsman. Szóval belefér, de a tudományon belül mindenki hihetett még egy csomó másik modellben is, lehetett, hogy kell ezt finoman mondani, lehetett pénzt szerezni olyan kutatásokra, amik ezeket az alternatív modelleket fejlesztett. Mert hát annak van igaza, mert nem voltak döntő bizonyítékok. Mióta ezt a görbét publikálták 2002-ben, azóta ez a modell, és nincs más. Ugyanis semmiféle más olyan kozmológiai modell nincs, ami ezt a görbét reprodukálná. Hogyha valaki egy másik kozmológiai modellt egyáltalán olyanná el tud fejleszteni, hogy nem az, hogy ezt a görbét, hanem egyáltalán kiszámoljon belőle valami görbét, ami összehasonlítható adatokkal. Egyszerűen a többi modell nincs olyan állapotban, hogy mondjon valamit erről. Szerinted milyen a háttérsugárzás szögkorrelációs függő? He? Szóval körülbelül így állnak a többi modellek. Ez a standard modell, ez egy konkrét jóslatot ad, ami rettentően nagy pontossággal megegyezik a mérésekkel. Ez mi? Ezt hívják természettudománynak. A természettudomány az nem blabla, nem a jaj, én úgy gondoltam, hogy Einsteinnek nincs igaz, ezért nekem van egy jobb elméletem, szeretem a fizikát, ezért kitaláltam valamit, stb. Rengeteg ilyen emberrel találkozunk, aki ilyeneket mond. Nem erről van szó, a természettudományban vannak mérési eredmények, és egy konkrét elméletnek a mérési eredményeket, az eddigi mérési eredményeket reprodukálni kell. Akkor vesszük komolyan az elméletet. Utána, hogyha több elmélet produkálja ezeket, mindegyik ugyanazt, akkor lehet ezeket összehasonlítani, lehet versenyeztetni, és akkor ki lehet találni olyan újabb kísérleteket, lehetőleg olyat, ahol az egyik elmélet ezt jósolja, a másik meg azt jósolja, és akkor nézzük meg, mérjük meg, és akkor az egyik elvérzik, a másik meggyőz, vagy esetleg mind a kettő életben marad, mert mind a kettő nagyon jó pofa elmélet. Addig, amíg erről nincs szó. Az egyik elmélet az nagy pontossággal megadja a kísérlet adatokat, a többi meg csak hadovál. Hát jobb, szerintem jobb lenne az olyan világ, amiben stb. Mit tudom, ilyen a galaxisok egy kocka rácson helyezkednek el. Biztos vannak ilyen emberek, akik ebbe hisznek. Na jó, hát akkor tessék, egyrészt nézd meg, hogy az éggömbön tényleg úgy vannak-e, illetőleg mi következik abból például a háttérsugárzás eloszlás függvényére. Stimmel? Mióta ez a görbe megjelent, azóta tekinthető a kozmológia standard természettudománynak. Ugyanazok a módszerei, mérési eredmények, pontok, publikáció, stb. Nem blabla, nem filozófia, nem matematikai modelleknek a versenyfutása, hanem mérési természettudomány. Ezt nem mindenki veszi tudomásul. Tavaly nyáron voltam egy olyan konferencián, ahol egyebek között matematikusok beszéltek a téridőről. Na most ilyen értelemben hát a Bolya is matematikus volt és beszélt a téridőről, de hát azóta már eltelt 200 év. Ha most valaki azzal jön, erről. Volt egy ilyen francia pofa, aki a következőt mondta. A téridőnek, mondott három vagy négy típusú dolog, ilyennek kell lennie, hát ez logikai szükségszerűség. És ezért felsorolta, hogy a különböző kozmológiai modellek közül csak a következő kettő áll ezzel összhangban. Az egyik az Einstein-féle statikus univerzum volt, a másik meg a teljesen üres világ, amiben nincs anyag. Az is egy modell. De az ő logikai követelményeiből ez jött ki. Na most hál' Istennek nem őt kérték föl világ teremtésére, mert akkor olyan furcsa világot csinált volna, mert ő neki előítéletei vannak, hogy ilyennek kell lenni a világnak. A természettudomány nem így működik, hogy előítéleteket, hanem vannak mérési eredmények, és olyan modelleket kell alkotnunk, amik ezeket a mérési eredményeket reprodukálják. Ez a görbe, ez hogy kell mondani, ez a nagy radír, amely a kozmológiában versenyző lényegében összes elméletet egyszer lesöpörte a színről. Most úgy tűnik, hogy a következő 20-30 évre nincs más elmélet verseny, mert természetesen valami zseninek kipattanhat egy olyan ötlet az agyából, ami az összes eddigi elméletet tudja, és viszont egészen másképpen szól, mint a mostani. Jelenleg ezt a zsenit nem látjuk. Ugye ez nem zárható ki. Hát Einsteinnek az általános relativitás elmélete mindazt produkálta, mint amit az egész Newton elmélet, amit több száz éve átfejlesztettek, plusz még mondott újakat. És utóbb kiderült, hogy a finommérésekben neki volt igaza. Tehát bármikor születhet egy ilyen zseni, aki így módon fogja módosítani a világképünket. Nyilván nem úgy, hogy teljesen azt mondja, az eddigiek azok mind marhaságok voltak, és az összes eddigi tudóst el kell felejteni, mert teljesen hülyeségeket beszéltek, hanem egy magasabb szintézisben fogja egyesíteni az eddigi képet, és természetesen az ő elmélete garantáltan ki fogja köpni ezt a görbét, sőt, valószínűleg még ezeket erről a görbéről leszóró két pontot is. 2005. augusztusában a Nature-ben, tehát a nevezetes tudományos folyóiratban megjelent egy olyan, bocsánat, nem a Scientific Emblem-ben, ami a népszerűsítő, abban megjelent egy olyan cikk, ami erről a két pontról szólt. Tehát akkor már annyira komolyan vették ezt a görbét, tehát ez már természetes, hogy már érdemes felvetni azt a kérdést, hogy ez a két pont, ez miért nincs rajta a görbén. És ez már a modellnek a komoly kihívásaként jelent meg, hogy tessék elkezdeni, pár évvel ezelőtt még nem volt ilyen görbe. Se elméleti, se kísérleti. Nem volt megmérve a dolog. És most már azon töprengünk, hogy ez a két pont az miért nincs rajta, még ezen is vacakoltak, hogy ez egy kicsit lelóg róla. Az még lehet mérés hiba. Az a kettő, hogy ott nem van, annak biztos vannak mély fizikai okai, hogy azok miért nincsenek rajta, azt majd ki kell magyarázgatni. És egy hatalmas kozmikus kép volt, hogy a világ olyan, mint egy kozmikus zenekar, és akkor azok ott a legmélyebb hangok, és sztrájkol a nagybőgős, meg mit szól, ilyesmik voltak, hogy ott a sokkal kisebb intenzitással szól a nagybőgő, mint a zenekarban kéne lennie, és emiatt ennek valamilyen okának kell lenni, valamikor az ősi kozmológia idejében. Na hát, honnan veszi az ember ezt a görbét? Még egyszer, az alaptulajdonsága ennek az egész háttérsugárzásnak az, hogy nagy pontossággal mindenhonnan egyformájon. De azért nem végtelen pontossággal. És jelenleg megbírjuk magyarázni azt, hogy miért, mi ennek a mechanizmusa, és miért fontos. Ha a világ nagyon nagy pontossággal egyforma lenne mindenhonnan, követjük számítógéppel, hogy tágul és hűl, akkor nem lettek volna olyan sűrűsödések, amik galaxisokhoz vezetnek. Egy teljesen homogén anyagban, ami tágul, abban, hogy legközelebb erről részletesen lesz szó, a véletlenszerű fluktuációk létre tudnak hozni csomósodásokat. Emlékezzünk, hogy már volt arról szó, hogy a plazmában nincsenek ilyen csomósodások, mert a plazmában van egy olyan mechanizmus, plazmahullámok, amik kisimítják. A nem plazmás atomos anyagban már lehetnek ilyen gravitációs csomósodások. Ugye a gravitáció összehúzza az anyagot, akkor ahol már van egy sűrűbb gázcsomó, az újabb gravitációs erőt gyakorol a környezetére, behúzza megint az anyagot, és így tovább, és akkor akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, egyre sűrűbb tartományok lesznek, és közte pedig egyre ritkábbak. Így jönnek létre a galaxisok, mondám Móriczka. Amikor Móriczkának számítógép lett, akkor utána számolt, és azt mondta, hogy végrehajtási utasítás, így jönnek létre a galaxisok 1000 milliárd év alatt. Hoppá, a világ 10 milliárd éves. Hát ez a mechanizmus valóban létre tudja hozni a galaxisokat, csak 100-szor lassabban, mint ahogy ez ténylegesen megtörtént. Tehát valami extra magyarázat kell, tehát amikor a galaxisok elkezdtek sűrűsödni, akkor már volt némi különbség, az anyag nem volt teljesen egyforma. És akkor most megint visszacsatolunk ahhoz, azt ígértem már, hogy az anyag első struktúráiról lesz szó. Hát bizonyos értelemben mikroszkopikus struktúrákról már volt szó. Hogy jöttek létre a kvarkokból a protonok, meg neutronok, illetve a protonokból, a neutronokból az első atomok. Most viszont makroszkopikus struktúrák kellenek, olyan fluktuációk, amíg az egész világegyetemet beérlek, tehát ilyen sok millió fényéves nagyságrendű, vagy 1000 fényéves nagyságrendű valamik. Ezeket, hogyha visszavetítjük az éggömbre, akkor ott ezek ugye jó nagy tartományok. Nem tudom én, az égen ekkora a hold, ami ilyen foknagyságrendű valami. Még hogyha vissza is követjük, hogy az a tartomány, ami most ilyen foknagyságrendűnek tűnik, az réges-régen mekkora volt még a ősobás, de az jó nagy volt. Tehát van egy akkora tartomány, ami egy kicsit melegebb, mint a környezet. Vajon honnan származik az, hogy egyik helyen egy kicsit melegebb? Egy ilyen információban, vagy egy ilyen ábrában, egy térképben milyen információk vannak? Hát egyrészt az, hogy nem teljesen homogén, nem egyenletesen zöldes-sárga. Az egyik információ az, hogy mekkorák az amplitúdók. Tehát, hogy itt mennyivel melegebb az anyag, mint itt. Hát ez ugye föl volt írva valahol, hogy ott volt. Plusz-minusz, tehát ez az adat. hányadik tizedes egyben van ez a kis különbség. Másik információ az, hogy mekkora az átlagos hullámhoz. Tehát, hogy nem ekkora foltok vannak, és nem ilyen pici, mekkora ez a rücskösség. Tessék most a földgömbre gondolni. Az egyik információ az, hogy milyen magasak a hegyek, hogy a föld legmagasabb és legmélyebb pontja között durván 20 km a különbség, miközben az egésznek 6400 km a sugara, tehát ez a 20 per 6400, ezt az arányt kell megmondani. A másik pedig, hogy egy vízszintesen mekkora, tehát durván milyen széles egy hegység. Egy alföld után hegység, aztán megint alföld, körülbelül mekkora, hogy ez 1000 km vagy 20 km, vagy ilyesmi. Tehát ilyen információkat kell megadni. Vajon mi okozta ezt? Tehát a Földön vannak nekünk modelljeink arra, hogy miféle geológiai folyamatok hoznak létre ilyen rücskösödést. Hogyha majd látunk más bolygókat közelebbről, nem a mi naprendszerünkben, máshol, akkor például nagyon csodálkoznak, hogyha egy Föld nagyságú bolygón mondjuk 1000 km magas hegyek lennének. Sőt, akkor többen visszaadnák a geológus diplomájukat, meg egyebek, mert a jelenleg elméletünkben az következik, hogy ilyen nincs. Azon is marhára csodálkoznánk, hogyha az milliárd golyó simaságú lenne. Stimmel? Tehát az adott fizikai folyamatokkal bizonyos rücskösség fér össze. Hasonló módon ezt is meg tudjuk valahogy magyarázni, hogy honnan származnak ezek a rücskösödések. És ezt erre egy elmélet képes az infláció. Az infláció ugye az már sok gondot megoldott a kozmológiában. Még egyszer az arról szólt, hogy volt a világegyetem történetek egy olyan korszaka, valahol a 10^-35 másodpercnél, ami hirtelen nagyon megnövelte a világegyetem méretét. Az alapötlet az, hogy ezek a rücskök, amik mondom ilyen galaxis méretűek, ezek a még korábbi korszakban, tehát az infláció előtt jelenlévő kis rücsköknek a fölnagyított verziói. Ugye méretében, tehát a amplitúdója nem nagyon változott, volt ilyen kis hullámzás, és akkor hirtelen kitágult a világ, az, hogy mennyi a különbség az maradt, de a hullám hossza az nagyon megnőtt 16. szorosára. Mik voltak ezek a hullámzások, és akkor az ember előveszi a kvantumelméletet. A kvantumelmélet szerint nincs abszolút nyugi, hanem a téridő, meg a részecskék, meg minden így fluktuálnak. Erre vannak képletek. Zeldovics, a nagy orosz kozmológus és részecskefizikus, meg mindenféle más fizikus, ő ennek megcsinálta az elméletét még a 60-as években, hogy a világegyetemnek a kvantum fluktuációi milyenek. Tehát ennek kiszámolta a spektrumát, hogy milyen amplitúdójuk, milyen hullámhosszúak. A jelenlegi világnak ez nem élik. De hogyha ezt összekombináljuk azzal a modellel, hogy ilyen kvantumfluktuációk voltak még az infláció előtti korszakban. Szóval valahol ott a Planck korszak után, ahol a Planck korszakban, hogy a kvantumgravitáció működik. Később már nem a kvantumgravitáció, tehát esetleg a mi elméleteinknek még lehet oda némi köze, ott még nem voltak közönséges elemi részecskék, a téridőt egy kicsit úgy fluktuálgatott. Ki lehet számolgatni ennek a hullámhosszát, amplitúdóját, utána jött az infláció és felfújta ezt, az amplitúdóját ismerjük, a hullámhossz hirtelen nagyon megnőtt. És akkor kijönnek ezek az értékek, amik azt jelentették, hogy a világban már ilyen nagyobb, tehát már makroszkopikus, durván szóval galaxis méretű tartományokban egy kicsit sűrűbb, meg egy kicsit ritkább volt. Mi az? Még nem is nagyon volt benne elemi részecske. Durván szóval a téridőnek a görbülete itt egy kicsit nagyobb, ott egy kicsit laposabb volt. Az a bizonyos lepedő, az a gumilepedő, amit szoktak az általános relativitás elméletnek a példájaként mondani, hát annak a hullámosságát adtuk meg. És később, amikor az infláció után hirtelen az abban maradt, és akkor ott létrejött a részecske plazma, az durván ezekbe a gödrökbe beleesett, tehát ezen a háttéren alakult ki. Most, ha van egy ilyen gravitációs potenciál gödör, akkor az abból kimászó sugárzásnak egy kicsit több munkát kell végezni, mint amelyik a hegyről indul, ugye föl kell mászni még a hegyre, ezért energiát veszít, ezért egy kicsit vörösebb lesz, kisebb energiájú. Tehát ott egy picit kisebb hőmérsékletű, amilyen gravitációs potenciál gödörből indult ki, a gravitációs potenciál hegynél meg egy kicsit nagyobb hőmérsékletű. Ez a plusz-minusz valamennyi, hogy bizonyos helyeken egy kicsit melegebb, nem nagyon, hát sokadik tizedes egyben van egy kis különbség. Egyik helyen egy kicsit melegebb a háttérsugárzás, másik helyen kicsit kevésbé, mert magának a téridőnek a szövetében van már egy icili-picili kis hullámzás beépítve. Hát ki törődne vele? Senki nem törődne vele, hogyha az infláció hirtelen nem fújta volna föl nagyja. Az infláció nem, mint a sajtó, hogy egérből elfántott, csak hát itt ez 16. nagyságrendben történik ez a felfújás. Felfújta nagyjá. És egyrészt ez az effektus megjelenik, ez a fényképe. Ez lényegében annak a felfújt kvantumfluktuációnak a fényképe. Ez a rücskösség, ez ezt méri. Másrészt pedig az, hogy már a téridőben voltak ilyen gödröcskék. Ez szolgált később a galaxis képződésnek a magjáról, mert ahol már van egy gödör, oda már bele tud esni az az anyag. Hogyha az anyagnak magának kéne létrehozni a potenciál gödöt véletlenszerűen, akkor az 1000 milliárd évig tartana, és még mindig nem mennének galaxisok. De ha, amikor az anyag lehűlt, ugye 300 000 évvel a nagy bum után, és atomos anyag lett, és az majd elkezd sűrűsödni, akkor már megvoltak ezek a gödröcskék, amik a kvantumfluktuációknak a felfújt verziói, akkor ebben esetleg létre tudnak jönni a galaxisok. Most ennek a részleteit számolgatják. Ez már annyira standard anyag, hogy már megjelent magyarul is egy tankönyv tavaly erről, tehát van egy ilyen inflációs kozmológia, ami ezeket, amiket én itt most megpróbáltam szerintesen elmondani, ezeket szép, vagy kevésbé szép képletekkel több száz oldalon át tárgyalja. Sőt, ebből vizsgázni lehet meg egyenek. Van például benne egy mészáros egyenlet, ez a mészáros professzor az Amerikában dolgozik, de természetesen magyar. Szóval egy ilyen fő egyenlet, ami ezeknek a fluktuációknak a növekedésére utal. Tehát ez egy nagyon részletesen kidolgozott elmélet. És ebből az elméletből jön ki ez a görbe. Ami, tehát ez egy konkrét elmélet, aminek egyedek között olyan jóslatai vannak, hogy ha tényleg ez a mechanizmus volt az, ami a háttérsugárzásban ezeket a különbségeket létrehozta, akkor mi a kapcsolat a különböző helyeken levő hidegebb, melegebb részek amplitúdója meg ilyesmiek között, és ezt a görbét ki lehet így hozni, és csodák csodájára, vagy hogy kell mondani, nem csodák csodájára, hanem tudománynak tudománya, a tapasztalat ezt a játékot igazolja. Tehát ez egy olyan modell, amit mindenféle természettudományos kritérium szerint igaznak, és pillanatnyilag az egyetlen versenyképes modellnek fogadhatunk el. Vagy hogy kell ezt durván mondani, hogy ez volt. Tehát ezt akkor a világegyetemnek a valóságos történeti filmjeként fogadhatjuk el, hiszen semmiféle más módon nem tudjuk ezeket a dolgokat megmagyarázni. Eszerint akkor ez az a mechanizmus, és akkor kicsit módosítanék én a dolgokat, mert hogy az első struktúrák azok korábban jöttek létre. Még valamikor az infláció előtt. Az első struktúrák ezek ilyen észrevétlen kis kvantumfluktuációk voltak. Hát az anyag fluktuál, mint amikor a tenger hullámzik. Az infláció egyebek között azt is megcsinálta, hogy a korábban meglevő fluktuációkat makroszkopikus méretűvé növelte. Ezek később, még a nem most, hanem a jövő héten tárgyalandó korszakban, tehát majd a 300 000 év utáni korszakban a galaxis képződés csírájául szolgáltak, de még mielőtt elindult volna a galaxis képződés, szépen beálltak a kamera elő, és ezt a felvételt elkészítették magukról, mivel hogy a fény az itt terjed az univerzumban, és nem tud hova menni, ezért ez a felvétel ez most is itt van, és most mi le tudjuk fényképezni a rádiótartományban. Szerencsére éppen járt arra egy műholdunk, és lefényképezte, és így most még a galaxis képződésre éppen készülődő anyagnak a lelkes arculatát meg tudjuk itt tekinteni, és ha jól működnek a számítógépeink, akkor ebből ki tudjuk számítani, milyenek és mennyi galaxis, és milyen eloszlásban, és hogy helyezkednek el az univerzumban. Jó? Ilyen értelemben, tehát akkor most néhány éve már egy teljesen a természettudományos kritériumoknak megfelelő, körülbelül 1%-os pontosságú eredményeket adó komoly kozmológiai elméletünk van. Néhány éve az ember itt még csak dumált, de most ez már hogy mondjam, szigorúan tudománynak tekinthető. Természetesen ebben nagyon sok magyar is részt vett, majd még lesz néhány ilyen jellegű mérésről, meg egyebekről szó, ami ennek a modellnek különböző részleteit majd igazolni fogja, és akkor majd újból mutogatok majd hasonló jellegű bőrbéket. Köszönöm szépen a figyelmet!